közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A harmadik évezred első éveiben, de rég voltak azok az idők, a Magyar Rádió készített egy fantasztikus sorozatot Aranyemberek címmel. Ebben kiemelkedő magyar tudósok, művészek és közéleti személyiségek mellett időről időre felbukantak sportolók is. Közülük néhány hangját már csak a szalag őrzi. A következő két órában négy olyan klasszis sportolóval készült 20 évnél régebbi beszélgetést elevenítünk fel, akikkel sajnos már nem tudunk találkozni. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az első portré alanya egy olyan hölgy, akiről én a régi képes sportokban nagyon sokat olvastam, és próbáltam megfejteni annak a sportnak a lényegét, amelyben világbajnok lett. A sportág neve tájfutás, és amikor ezt kimondtam, nyilván az öröki fiak már rá is vágtak egy nevet, Monspart Sarolta. Egy alig ismert sportág klasszisa volt, de szerencsére a kor, amelyben sikereit elérte, elismerte őt. Ezt azért mondom nagy örömmel, mert ha az ő korában létezik bulvársajtó Magyarországon, akkor egészen biztos, hogy az többet foglalkozott volna a fatális véletlen során szerzett súlyos betegségével, mint a sport teljesítményével. A következő fél órában röviden szóba is kerül ez a bizonyos kullancs által okozott agyhártyagyulladás, de helyére kerül maga a tájfutás is. Monspart Saroltával 2004-ben beszélgetett Molnár Dániel.
Van nekem egy súgógépem, és erről a súgógépről olyan pontokat olvasok fel Monspart Saroltával kapcsolatban, hogy két fa közé beszorulva és gurulva. Egy fenékkel egy egész ménest meglovagolni. Romantikus lélek, avagy a legfinomabb démokritoszi atomok Thales labirintusában, a csodálatos természet, avagy kilóg a kullancs, mármint a csodálatos természetből, és végül kergesd a nőt. Ezek a pontok azok, amelyeket veled kapcsolatban fölírtam, és te azt mondtad, hogy nem szeretnél a kullancsról beszélni. Hát akkor beszéljünk a kullancsról először.
De csak jó. Röviden.
Nem piszkálnak a kullancsal, egy-két szóban megemlítjük majd. De a két fa közé, beszorulva és gurulva, az nekem hallatlanul tetszett egyébként akkor, amikor pályafutásod kezdetéről beszéltél.
De ez így igaz, mert ilyen kis kövér gombóc voltam, minden sportágat megpróbáltam, nem ment, és akkor végre jött egy ilyen, ahol a rajtba látnak, a célba látnak, és közben az erdőbe kell rohangálni a pontokért, és tényleg arra kellett csak figyelnem, hogy kis gombócként két olyan fa közt menjek át, ahol elférek.
Vannak gyerekkori fényképeid? Tudod
vannak,
ezt
igazolni? Tudom igazolni, nem hazugság.
Igen?
Sajnos nem, és most, ahogy megyek visszafelé a második gyerekkorban, megint próbálnak visszaugrálni rám a zsírkarikák.
A te életed annyira szerteágazóan színes, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem, vagy hol folytassam. Legyen ez szabadon választott gyakorlat, bár olyan csak a műkorcsolyában van. Rád bízom magam.
Szerintem, ami hasznosítható belőle, bár ez már egy ilyen racionális öregasszonyi tünet, hogy onnan próbálom kezdeni, hogy egy teljesen átlagos kövér gyerek voltam, négy gyerekes családból, ahol a legidősebb lánygyerek, tehát minden munka rá, három öcsi, ugye ők fiúk, kevesebb. És valahogy ebből akartam kitörni, és ezért hajlandó voltam egy véletlen folytán, ahogy megismerkedtem ezzel a bizonyos tájékozódási futással, vagy tájfutással, hogy inkább futok először hetente egyszer, aztán kétszer, aztán minden nap, aztán naponta kétszer, azért, hogy kitörjek abból, hogy otthon nekem kell sokat csinálni, és én egy átlag senki vagyok, aki valóban az előbb emlegetett, tehát ha néztem, akkor gyönyörű szép lányok korcsolyáztak, mindig irigyeltem, hogy úgy tudnak bánni a testükkel, és azt csinálnak, amit akarnak, egy gombóc az nehezebben bánni.
Persze neked mondjuk könnyű dolgod volt, mert te a természet lágyölé helyén születtél, és ott is laktál, tehát ami később az életpályádat meghatározza, az mind kéznél van.
Igen, ez egy nagy mázli volt, a Szilágyi Erzsébet fasor Moszkva tér sarkánál laktunk, ahol az ágyunktól szerintem légvonalban 33 méterre mennek a villamosok, ráadásul egész éjjel ki a remiszbe és vissza a Szép Ilona remiszből, de a hátsó része, a hátsó kapu ennek a házsornak, az már a Városmajorra nyílik, úgyhogy írtó hamar a Majorban kezdtem edzeni, és aztán előbb-utóbb nagyon hamar rájöttem, hogy föl a budai hegyekbe, ezért én elég jó voltam azért fölfelé is, és nagyon sokszor volt különben, hogy megbeszéltük a környéken lakókkal, általában fiúkkal, fölfutottunk, utána a végén, amit talán nem is szabadna bevallani, egy-egy ilyen vikendháznak a gyümölcsösébe epresztünk, de egy szemet nem hoztunk el, csak annyit, amennyit ott megettünk, autóbusszal visszajöttünk, mert lefelé az nem jó, ugye betonon lefelé.
Hány éves korra tehető az, amikor te egyszerre három sportágot is beléptetsz az életedbe?
Ez elég soká volt, mert sífutó a 70-es években kezdtem, tehát akkor már voltam, vagy most konkrétan mondja meg, hány éves voltam?
Nem, hát ugye vagy... a hölgyek kora iránt nem illik érdeklődni.
De nem szégyelem. Bár... Meg nem. Én még most is azt mondom egy ilyen születésnapira, hogy ne ezt a baromi hosszú 58 évet vegyük visszafelé, ha nincs is már előre 58, de nem tudom mennyi. Szóval én még valahol mindig előre felé gondolkozom, hogy meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg szeretném csinálni.
De hát akkor azért csak fiatal lány voltál még akkor.
Igen, ilyen 26, éves. Igen, 25-26. És ennek azért az a motorja hátulról, hogy gyakorlatilag egy tájfutó, tehát hiába akkor még nem voltam világbajnok különben, de elég sok eredményem volt, az itthon egy senki. Szóval aki nem olimpiai sportágban csinál valamit, az nem ér sokat, és ráadásul még atlétizálni is elkezdtem itthon, és amikor elmentem, akkor nekem egy lábam volt olyan vastag, mint az atléta csajoknak a kettő. És rám mindig rám szóltak az atléta bírók, hogy az a turista menjen hátrébb. Úgyis hátrébb kerültem valamennyire, persze sosem nem annyira, amennyire ők szerették volna a célban, de szóval valahol mindig ilyen pszichés terrorba éreztem magam. Mondom, acsuda vigye el, akkor most bebizonyítom, hogy érek még valamit, akkor elkezdtem sífutni télen.
Hogyha valaki téged hallgat, akkor szentül meg van győződve róla, hogy te vagy költőnő, vagy legalábbis romantikus novellákat írsz, esetleg még romantikus regényt is, és aztán kiderül, hogy Monspart Sarolta matematika-fizika tanárnő. Erre mondtam a legelején, hogy Thales labirintusában a legfinomabb demokritoszi atomokkal ellátva.
Én szeretem egy racionális ember vagyok, most egy racionális öregasszony, de aki szerintem még a négyzeten racionális, de mindig is ilyen voltam, és nagyon szerettem, tehát az iskolában nem szerettem, amikor azt magyarázták, hogy azért vörös a pipacs, mert politikai színezete van, szerintem a pipacs az vörös, egy politikától függetlenül, de volt ilyen magyar tanár.
Tehát jobb, hogyha nem politizálunk.
Ez irritált, igen. És valahol persze oké, még egy van, ami nagyon könnyű, hogy humán osztályba jártam, ott könnyebb egy kicsit jobb adottságokkal azt hinni, hogy én vagyok a császár a matek fizikában, mint reáltárgyak. Abban a pillanatban, hogy az egyetemre bekerültem, rájöttem, hogy akik jöttek a reálból, tízszer annyit tudnak, mint én.
A matematika, műk, fizika az valamiféle családi örökség? Mert
nem.
Ez mindig?
Nem. Ez lehet ennek a véletlenje, hogy a Szilágyi Gimiben humán osztályba jártam, nagyon jó humános csajok voltak, sőt, van olyan, amelyik rendező a televízióban, végül is azt hiszem nem is rossz, de ez egy tévedés volt szerintem. Végül nem bántam meg.
De ugyanakkor, mint tájfutó, viszont romantikus vonzalom fűzött a természethez, meg a környezethez.
A természetet imádom, és a tájfutásnak van még egy nagyon jó oldal, azon kívül, hogy amit mindig elmondunk, hogy van a fizikai rész, tehát futni kell, van a tájékozódás rész, azt meg kell tanulni, meg lehet jobban megtanulni, kevésbé. Van egy lelki része különben, hogy tudjak határozottan és jól és gyorsan dönteni. Ha később lehet, akkor még megmondanám, hogy mi mindennél lenne még jó. És akkor mindehez jön az, hogy szinte nincs két egyforma edzés, ha térképpel megyünk, tehát én hiába ismerek minden bokrot a Normafánál és a budai hegyek szinte mindegyik gördületében, mégis ha máshonnan rohantam egy más jellegű pályán, akkor nem ugyanonnan látom, nem ugyanúgy, más piszok van, más évszak van, más emberek vannak, tehát valami olyan fantasztikus változatosságot ad a tájfutás az alföldi rekettyestől kezdve, mondjuk egész a Vértesnek, ami a Magyarország egyik legszebb része, az ilyen csipkés domborzat, hogy semmiképpen nem unalmas.
Te befutottad az egész országot?
Nem. Pont most volt az Európa-bajnokság sümegés környékén, és olyan gyönyörű vidékeket láttam, persze most már csak így messziről tulajdonképp, meg a rossz lábammal nem futva, amit kiderült, hogy itt fantasztikus nagy vidékek régen a katonasághoz tartoztak, és tilos volt róla a térképet, tehát én nem futhattam rajta. Úgyhogy pont egy tábornok úr, aki ennek ugye a főnöke, vagy birtokosa legalábbis katonailag, neki mondta, mondtam, hogy a csuda vigye el, hát maguk miatt nem futhattam én ilyen szép helyeken. De azért elég sok helyen futottam.
Kénytelen vagyok ugye a jegyzeteimben nézni, mert te mondtad, hogy a 70-es évek elején kezd el a sízéssel foglalkozni. Millió bajnoki cím van már a hátad mögött, gondolom, hogy nem csak egy sportágban, amikor 72-ben Stari Plavi megnyerted a világbajnokságot. Visszaidéznénk ezt a világbajnokságot?
Elsősorban sokat köszönhetek neki. Másodszorban az olyan nehéz tudomásul venni, de gondolom minden nagy sportoló így van bele, hogy mindenki készül egy versenyre, és minden versenyen van legalább 3 vagy 13, több talán nem, de 3-8 olyan, aki esélyes és simán nyerhet. És az aznapi véletlen, és én azt is mondom, hogy az aznapi icipici szerencse segíti ebből a végesen kevés, de mégse egy darab emberből a győztest a dobogó tetejére. És itt nekem olyan furcsán volt szerencsém, hogy ez egy nehéz, ez a Stari Plavi, ez fönn van már majdnem az NDK határnál az Elba mentén, és egy ilyen gyönyörű homokköves vidék. És a homokkövek ábrázolása a térképen, az fekete pacni, tehát én nem látom, hogy az 90 vagy 1 centis vagy 1 méteres, vagy volt olyan, ami 30 méteres fekete pacni, és nyilván másképp kell közöttük közlekedni. És gyakorlatilag sokat hibáztam. Tehát ez egy olyan újszerű volt mindenkinek, ilyenen nem futottunk korábban, és most akkor azt mondom mégis, hogy ebből nekem volt szerencsém, mert végül mégis a hibázásom ellenére én nyertem, és a többiek többet hibáztak.
Lehet, hogy rettenetes sportszerűtlen, amit kérdezek, de például egy ilyen tájfutó világbajnokságon, vagy bármilyen tájfutó versenyen soha nem fordult még elő, hogy bizonyos versenyzőknek megmutatják előre a pályát?
Hát nekem most azt kell mondani, hogy soha nem fordult elő, és nyilván nem is tudok róla. Van azért egy érdekesség, ez még az én időmben volt pont a Stari Plavi világbajnokság után, amikor Dániában nyáron a nagy versenyeket és 2-t is én nyertem, de ősszel a világbajnokságot azt egy dán hölgy nyerte, akinek a férje volt a térképnek a javítója. Nagyon undok vagyok, ha gyanúsítom, mert nem tudom bizonyítani, de azért többek felmerül. Szóval lehet, de általában nem jellemző a csalás.
Hogy lehet megoldani azt? Én tudom azt, hogy a tájfutók általában tisztességes emberek, hiszen azért, aki 10 kilométereken át gyötri magát, annak kötelező, majdnem, hogy kötelező tisztességes embernek lenni. De hogy lehet megakadályozni például az ilyesfajta csalárdságokat?
Azt hiszem, hogy ez ilyen automatikus szülővel megakadályozható. Tehát mondom, ezt se lehet bebizonyítani a dán hölgyel, de maga magunkból fakad, mint ahogy szerintem a médiában is a dolgozóknak van egy önkontroll. És ezt még mondhatom, azt nem a főnökük mondja, hogy ne te barhasz, mert nem mond. Itt is úgy érzem, hogy van egy ilyen. Biztos, hogy megint azt mondom, hogy minél délebbre megyünk, voltak olyan sejtett dolgok. Szóval itt a tájfutásban nincs, hogy valaki soha sehol egész évben nem olyan jó, és akkor mégis otthon van egy verseny, ott hirtelen mindenkit hülyére ver.
Magyarán akkor Stari Plaviban te hibáztál egy csomót, és mégis az első lettél. Mikor derül ki, mert ugye a tájfutásban ráadásul az emberek nem egymás mellett futnak, hanem mondjuk percenként.
Nagyon indítja. Ismered a tájfutást.
Hát nem, hát egy-két alkalommal hallottam már róla.
Igen, egymás után indulunk 3 perccel, tehát nekem még a mögöttem indulókat meg kellett venni 3 percenként, szörnyű volt, és ez akkoriban, tehát ez még ugye 1872, vagy mikor volt nagyon rég a múlt században.
1772-ben, még a francia forradalom előtt, igen.
Az nem lehet, mert mi Monspartok a francia forradalom után jöttünk ide, úgyhogy... Ja.
Honnan?
Strasbourg környékéről. Milyen jól tudnék franciában most ott lenni. Az volt a nagyon jó, hogy akkoriban az nagy szó volt, hogy a csehszlovák világbajnokságra ki tudtak jönni magyar szurkolók, barátok, edzőtársak, edzők, turisták. Ugyanazt nem tudták megtenni előtte egy svéd vagy finn, mert egyszerűen nem volt pénzük és lehetőségük. Tehát sok magyar volt kint, és ez nagyon jó volt. Ők ott jobban szurkoltak körülöttem, mint én, és minden 3 perc leteltével, amikor kiderült, hogy nem jön be az ellenfél 3 percen belül, hát akkor fantasztikus.
Mobiltelefon akkor még nem volt. De gondolom, hogy ilyenkor, mint az indiánok állnak a hegy tetején, és integetnek, hogy 3,5.
Nem szabad kimenni a terepre. Tehát tulajdonképpen a hegy tetején nem állnak az indiánok,
állnak.
Csak a fák, igen, meg a versenyzők jönnek egyenként. Nem, ott bent valahol a cél körül, szóval körbe van kordonozva, és pontosan ezért, hogy ne lehessen kiabálni, vagy információt adni, tehát bent várakoznak egy lezárt területen.
Aha, magyarán akkor a célban mérték az időt, és
igen,
amikor ugye 3 perc és 40 másodperc múlva érkezett meg, akkor
igen, és itt ami a nagy szó volt, a 70-es, az előttem 2 évenként volt világbajnokság, a 70-es norvég világbajnoknő, az Ingrid Adler, ő mögöttem rajtolt, és úgy, mivel én mondtam, hogy hibáztam, szóval nagyon várható volt, hogy megverte, szerencsére többet hibázott.
Mennyivel később jött be?
Hát ezt most nem emlékszem, 3-ban se volt. Tehát 3-ban se volt, végül egy finn, a Pirjo Szeppe volt a második, és egy svéd volt a harmadik, és ha azt mondhatom, még a Pirjo Szeppével mi előtte nyáron besz szállítottunk egy ilyen edzőtábor cirkuszba, vagy vándor cirkuszba, ami azt jelentette, hogy Svédországtól Svájcig, de közben szinte minden országban rendeztettek hétközi, hétvégi edzőversenyt, versenyt, és ezt gyakorlatilag autóval végigversenyeztük. Egész nyáron Kenterbe állandóan Eggálba vertük egymást a Pirjóval, és a Pirjó is szőke volt, akkor én meg igazán szőke voltam, most ugye már csak a sárgított szőke, de azt mondták, hogy mi vagyunk a Zwei Cigáners Festerin, szóval a két cigánylány, mert ugye a magyarok, ez nagyon érdekes, amikor először voltam, amikor Finnországban 65-ben egész pont Oulu-Kemiben, akkor azt mondták, hogy jé, szőke cigányok is vannak, megláttak. Szóval valahol, de itt az életmódra vonatkozott inkább, hogy mi voltunk a két cigánylány.
Hát Magyarországról nagyon sokan úgy tudják, emlékszem rá, hogy a futballvilágbajnoksága Los Angelesben volt egy mexikói kislány, aki az asztalokról mindig a fölösleges dolgokat este eltakarította, és kérdezte, hogy de donde señor? És mondtam neki, hogy de Hungría. Ah, hitano, hitano, hitano. Mondta, hogy én cigány vagyok. És akkor mondtam neki, hogy hát nem, mert vannak Magyarországon nem csak cigányok is. Mire azt mondta, hogy hitano, hitano, hitano. Na mondom, akkor akarod, hogy jósoljak neked? El futuro, decir el futuro. Odaadta a kezét, és azt mondom neki, hogy ezen az estén, mondom, egy magyarországi cigány legény, egy bájos mexikói fiatal asszonyt kérem elrabol. Na abban a pillanatban megszűnt ám ez a vád. Mármint, hogy én hitáló cigány vagyok.
Mm-hmm. De hát ez nagyon rég volt az igazából, és itt, ahogy végén összefoglaljuk, az volt a szerencsé, hogy nem a Pirjó nyert, hanem én. És
feldobtak a magasba, akkor amikor megérkeztél?
Feldobtak, és az olyan jó volt, hogy végre itt az edzőm ott lehetett, a sportági vezetők, kijöttek atléta srácok, akikkel én előtte rengeteget edzettem, például az Orbán Karcsi 50 kilométeres gyalogló volt, és ő, mint gyalogló, hát akkor nem annyira jó, bár válogatott volt gyaloglásban, mi nagyon sokat edzettünk együtt, és mindenki ott volt, és akkor mindenkinek gyorsan ott rögtön meg tudtam iciri-picirit köszönni, hogy segítettek.
Ezzel párhuzamosan, mert akkor itt jön a sokoldalúság, ezzel párhuzamosan te már sítájfutottál, sífutottál, és közép, illetve hosszú táv futottál. Tudom, hogy az első nő voltál, aki 3 órán belül futottad a maratont Európában.
Igen, na ez a VB után volt, ugyanis meghívtak a svédek a VB után, ott kim van a Stockholmban egy ilyen nagy 15 kilométeres futóverseny, a Lidingö löppet, és azon mindenféle sportág, a férfiaknak 30 van. Minden sportág indul, és akkor gondolták, hogy na hát ez a kis hülye magyar, már bocsánat, de azért a skandinávok ők, akik. Ha megverte az ő lányaikat, akkor biztos jól fut, ez különben azért igaz is volt, meghívtak a Lidingö löpetre, hogy akkor én a svéd atlétákat, svéd síputókat, stb. Verjem meg. És az, az igazság, hogy volt egy nagyon jó atlétájuk, az Inger Knudson, és ő megvert. Tehát második voltam, de nem nyertem. És egész szépen megvert, szóval most nem emlékszem pontosan, de nem 10 méterrel, uh-huh, hanem többel, és nagyon szégyeltem magam, hogy ezek kihívtak. Szóval nem tudom, szégyeltem magam.
Szégyeltet magad, vagy pedig inkább zavart?
Mind a kettő, de picit szégyeltem is magam, mert ők azért hívtak meg, és akkor kötelességem lett volna. Szerintem nem ment, és utána itt hazajöttem, és akkor a fiúk, akikkel együtt ezzel mondtak, hogy mennek a Csepel maratonra. De ez így egymás után jött, pikpak, szeptember, október, november eleje. Na mondom, akkor ezt most büntetésben mondsz, lefutod, és megkérdeztem az edzőmet, a Garai Sanyi bácsit, hogy le tudom-e én futni, hiszen én azért 10 kilométerekre edzettem. Sokat jót, de hát a 10 meg a 42 között van különbség. Azt mondta Sanyi bácsi, hülye vagy, fiam, ne fuss le. Hát akkor egyből tudtam, hogy nem azt mondta, hogy nem tud lefutni, csak az, hogy ne fuss le, mert minek. És odaálltam a fiúk közé, és akkor mentem a Csepel maratonon. Az is érdekes volt, hogy az ilyen 21 kilométer kitököl felé és vissza, és kifelé minden versenybíró, akik azért általában urak és férfiak, kiállni, mi ez a nő, ne segítsen a hapsiknak, szóval mindent mondtak csak azért, hogy kiálljak, de hát én mentem, és nem kaptam rajtszámot, hogy én is rajta, mert hogy nincs női verseny, nőknek maraton. Visszafelé ugyanezek az emberek, mint az őrültek, biztattak, itattak, majdnem, hogy a tenyerükön vittek 10-20 métert, ez nem igaz, de segítettek, hogy na, a kis hülye csajszé, az már visszafelé is tud futni, és a legvégén hát mindenki azon segített, hogy 3 órán ordibálva, alig élt különben, és közben a legvégén már a célegyenes felé látom, alig láttam, különben, látom, hogy jön a járdán szembe Garai Sanyi bácsi, az edzőm, és mondja, hogy ennyi, fiam, valami ilyesmit mondhatott, ami ugye eljutott hozzám, én már csak a szememmel tudtam neki köszönni, jobban nem, és a célba annyira bekiabáltak, hogy tényleg valahány másodperccel, szóval pontosan 7 másodperccel 3 órán belül jöttem, ami akkor Európában a legjobb idő volt, és akkor így indult a maraton.
Ezek után indultál el a világbajnokságon, mármint a maratoni világbajnokságon?
Igen, igen, mert ezután állandóan meghívtak, hogy végre van, még nem voltak a szovjet meg az NDK futónak, nem voltak, hiszen az nem volt olimpiai táv, viszont Amerikában már nagyon sok sok lány futott. És meghívtak több versenyre, én összesen végül 6 maratont futottam, de ez a nem hivatalos világbajnokság Atlantában, ez oda mentünk, de ez olyan nagy nyomot hagyott bennem, hogy gyönyörű szép csajok, 200-300 ilyen gyönyörű szép csaj, hosszú hajúak, a havaiak például virágcsokorra a nyakukba, de amúgy is minden jól nézett ki. Mondom, ez nem igaz, hát ha ezek a csajok naponta kétszer edzenek, akkor nem ilyen csinosak. Mondom, én kétszer edzek, nem vagyok ilyen jó csaj, de lehetek valahol. És akkor majdnem nyertem.
Ez pénzdíjas verseny volt?
Nem. Díjakat kaptunk.
Tulajdonképpen te végigcsináltál olyan sportágokat, amelyben hatalmas sikereket értél el, de nem gazdagodtál meg belőle. Tehát ha most sportcsaci mondjuk 30 évvel később csinálja ugyanezt végig, akkor ma azért, ha nem is milliómos, de majdhogy nem milliómos lennél.
Ezt nem tudom, hogy én most egy olimpián annyira jó lehetnék-e maratonba. Az biztos, és akkor most én kezdem el mondani, hogy ha nem lettem volna beteg, akkor abszolút lehet, hogy most az 50 akárhány, majdnem 60 éves Monsport futna a különböző korosztályos maraton és egyéb versenyeken, ahol ha nem is pénzdíjak, de ilyen rajtpénz, még itt is lehetne valamennyire pénzt keresni, viszont akkor nem lenne férjem meg gyerekem.
Mennyi idős a srác?
Most már harmadéves egyetemista, 21.
Hogy hívják?
Botond, feledő.
Botond. Jó nevet. Ki választotta a nevet?
Azt hiszem a Péter.
Péter?
Igen.
Áruljuk el, hogy Feledi Péter a férj.
Mindig azt mondom, hogy jelenlegi, tehát.
Hát,
de ezt azért, mert itt most már a mostani foglalkozásommal az egészséges életmód, a család, a harmadik, a nők adjanak magukra. Szóval mi nők azért sose tudjuk, amikor reggel eljövünk, hogy este hazamegyünk, hogy ami fantasztikusan monogám férjünk, a milyen kemény. Tehát ezért egész nem én azt szoktam mondani, hogy egy jelenlegi férjem.
Bár én nekem eszembe jut a Hajdúszoboszlói bácsi, aki azt mondta, hogy 60 éves kor közelében már egyre kevésbé kellett anyukomnak vigyázni az én erkölcseimre. És hát ahogy mennek az évek előre, úgy kell egyre kevésbé vigyázni a mi drága feleségünknek az erkölcseinkre. Arról nem beszélve, hogy teljesen alaptalanul gyanúsítanának bennünket. De vissza még a tájfutáshoz. Ez egy hármas egység, már a tájfutás. Az egyik oldalon futni kell tudni, tehát kell hozzá szív, tüdő, láb, kell hozzá egyfajta lelki késztetés, igen, és kell hozzá a gógyi. Akkor ezért tanultál te matematikát és fizikát, hogy pontosan tudd, hogy a tálesztétel hogyan szól.
Nem. Mert például a skandinávoknál a legelején is, amikor elkezdtük, mi azt láttuk, hogy az Ulla Lindqvist, aki többszörös világbajnok, ő neki kint csak a kötelező 10 eleménye van, és benzinkútba dolgozik. Lehet, hogy most nagyon undok vagyok, azt se tudta, hogy Bukarest és Budapest közt mi a különbség, szóval nincs felsőfokú végzettsége. A Lars Lystad, norvég első világbajnokunk, tűzoltó volt. A Bernd Filén, svéd világbajnok utána, farmer volt, szintén 10 eleményből ilyen nyertes tehenészete volt tejtermésből, de fantasztikusan jó volt. És nekem voltak, nagyon sok a Beac Mavs klub Magyarországon, jó volt ezen időmben, voltak matematikus hölgy ellenfeleim. Szerintem túl komplikálták. Szóval ők túl okosak, és túl komplikálták. Szóval sokkal inkább egy ilyen okos, paraszti, racionális ész kell szerintem.
Miután te romantikus ember vagy, szárnyaló fantáziával, telibe találtad akkor, amikor választani kellett.
Igen. Hát meg nem szorultam be a fák közül, szóval ez így jó.
Ez a bizonyos egy fenékkel ennyi ló, mert én azt írtam föl magamnak, hogy egy egész ménest kellett megülnöd. Hosszú távfutás, sítájfutás, amiből az első voltál egyébként, aki egyáltalán sítájfutó versenyen elindult, és százával verted meg a skandinávokat például, amikor elindultál.
Hát voltam VB-n 11-dik, ami nem olyan rossz ahhoz képest, hogy itt sosem nem volt hó akkoriban. Tehát rengeteget edzettünk sírollerrel, meg a futótudományomat vittem oda, de most, ha bevallom, és ilyen is volt NDK-ban, sítájfutó verseny, nyertem úgy a skandinávok előtt, hogy megnéztem a terepet, itthon nagyon kevés hó volt, tehát nem sokat tudtunk sífutni, lekaptam a létszemet, és körbe választottam útvonalat kétszer is, hogy valami ilyen igazi országúton, ahol lehetett télen is futni, nem a mélyhóban, tehát viszonylag gyorsan, és a létszem a hónom alatt, és körbefutottam, hiszen ezt nem büntették, tehát ezt a szabály engedte, a rajtba és a célba nálam kellett legyen a létsz, hogy a fülemen vittem, a lábamon vagy a hónom alatt, az nem számított. Ezen kívül mondjuk a célra fölvettem, mert a végén már nem volt lehetőség, nem akarták elhinni, mikor elmagyaráztam, hogy mit csináltam.
Hogy te nem.
Igen, hogy ott én levettem, és körbefutottam sokkal hosszabbat, de gyors.
Az ember ugye a sítájfutóversenyt nem tudja elképzelni. Hát gondoltam arra, mint a kőszívi ember fiaiban, hogy van a hatalmas hómező, jönnek a farkasok, futni kell előle.
Hát ilyen lehetett volna éjszakon, de nem jött.
Hogy zajlott különben? Kölnben, szóval a sítájfutó versenyen szintén hegyre föl, völgybe.
Ugyanolyan, igen, mint a tájfutás, az a bonyolultabb benne, hogy a rendező köteles minden lehető útvonalválasztáson, tehát az összes út és ösvény és erdővágás, ami létezik, ha én arra gondolok, hogy arra megyek, előtte nyomot fektetni. Tehát ha éjjel is esett a hó, és előző nap megcsinálta, akkor is ebből a nyomcsinálós nékóter, vagy nem tudom a magyar neve pontosan, de nyomcsinálóval most már van a Magyar Síszövetségnek, és a mi időnkben még nem volt ilyen, hanem természetesen lábakkal csinálták a sífutó bírók és edzők magát a pályát is, meg mi magunk. Tehát visszatérve, van ilyen, hogy ehhez a női 10 kilométeres vagy 15 kilométeres sítályfutó verseny az, ami légvonalban annyi, és a fiú az mondjuk 20-valahány, nekik, a rendezőknek erre a területre, ez ilyen 12-16 négyzetkilométeres terület lehet, 300 kilométer nyomot fektettek le. És aha, akkor viszont egyenlő, mert ha én választok, hogy erre megyek, arra megyek, azon az úton megyek, ami körbe megy síkon, vagy azon az ösvényen megyek, ami esetleg átmegy, mindenütt van nyomom. Tehát ez egy kicsit más, és ha ezt nem gyakorolja itthon az ember, az hátrány, és akkor jut ilyen hülyeség az eszébe, hogy még nagyobb körbe-körbe megy egy országúton, vagy egy olyan helyen futva, ami az rendezőknek eszükbe se jut.
Ilyen vázafutáson is indultál?
Nem, de azon egyszer edzésként mentem, két részletben, mert az 95 kilométer a váza, de nem indultam a versenyen, szóval a sífutó verseny.
Egyébként gondolom, hogy a skandinávok azok az egyik oldalon ki nem állhattak, mert ugye detronizáltad őket, de a másik oldalon a tenyerükön hordoztak.
Valamelyik évben a svéd ötnaposon az egy ilyen nagyon nagy verseny, öt nap egymás után kell futni, összeadják az eredményt a négy idő alapján, ötödikben handicap indulunk, és most, ha hencegni szabad, akkor a mai napig nincs olyan, rajtam kívül olyan ember, aki nem skandináv nyert volna ilyen öt napos. Tehát svéd terepen öt napig nagyon nehéz terep ezen futni, úgyhogy nem ejthetek ki egy rossz eredményt, tehát ötször valahol ott kell lennem elől, az még nem skandináv, se fiú, se lány nincs, tényleg én nyertem 76-ban. De ez még a VB után volt, hogy az egyik ilyen öt naposról szállították a külföldieket mindig buszon, nem akartam megvárni, és stoppoltam, hogy visszamenjek, mert még valamit biztos akartam csinálni, talán valami jó hapsit, már nem tudom, és a taxiban, amiben beültem, egy picit tudok svédül különben, de azért, mert a szakirodalmat akartam
ez
olvasni.
Ez döbbenetes különben, mert ebben a pillanatban akartam kérdezni, hogy van-e tiszteletbeli svéd, finn és norvég állampolgárságod, és hogy ezeken a nyelveken mit beszélsz?
Finnul nem tudok, a svéd-norvég az közel azonos. Azért kellett, mert csak nekik volt régen szakirodalom, és akkor muszáj volt valahonnan tanulnom, tehát onnan. Lestoppoltam valakit, de valami svéd taxiszerű volt, ilyen hosszú, és beszélgettünk, hogy tájfutó vagyok, igen, és magyar, és egy kicsit svédül, igen.
Mondd ezt svédül egy kicsit, legalább az, hogy magyar vagyok, tájfutó és...
Ja, rungerska, ja, orientérare, ja, talán eliten svenska. De ez azért érdekes, mert a svéd, a norvég összelopkodt a németből, angolból a szavakat, szinte nincs nyelvtan, nagyon könnyű, viszont ilyen csúnyán beszél, azt gyakorolni kell egy fél napig talán, hogy fölkapja az ember a szó végét, ami a magyarnak teljesen nem
jött
megy.
Bar.
Igen.
Ja. Igen.
Bar, az kójárják. Na, azt mondja ez az autósofőr, hogy és képzelje, hát akkor maga ismeri, mert én tudom, hogy van egy magyar világbajnok nő. Most nem mertem neki azt mondani, hogy csesz meg én vagyok, mert úgyse hiszi el, csak mondtam, igen, van egy magyar világbajnoknak. Itthon, ha beülök egy autóba, akkoriban 100 emberből 90, vagy talán 100 nem tudja, hogy van egy magyar tájfutó. Szóval kint tudták, hogy van egy magyar tájfutó.
Te ma is a világ egyik legaranyosabb, jókedvű embere vagy, még akkor is, hogyha pofát vágsz hozzá. Annak ellenére, hogy jött ez az átkozott kullancs, nagyon röviden térjünk csak rá, szóval én hallottalak téged, hogy micsoda hihetetlen küzdelmet folytattál, majd a kullancs után 5 évvel láttalak már a 30 kilométeres téli csúcstúrán, ahol együtt futottunk, igen, képzeld el. Hát ugye te néhány évvel a lábadozás után, én pedig még akkor egy 10-15 kilóval könnyebben a két gyerekkel.
Ez igaz? Két aranyos kis gyerekkel jöttél. Az ember belülről is kódolban van valahol, hogy nem az a típus vagyok, aki otthon ül és várja a szép perceket, lóban meg a sült kalambot. De biztos, hogy az is rengeteget segített, hogy nagyon sokan, de még ma is megyek, hát főleg vidékre, és jó is arról, ami annyit izgultunk magára. Mondom, pont ezért gyógyultam meg. És szerintem, hogy Isten hallotta, hogy itt egy fél ország azt kerül, hogy na hát ez a szegény gyerek már ne a temető felé menjen, hanem lábadozzon, és ez így is történt. Tehát akkor nekem dolgom van, végül is gondoltam, nagyképpen, és ehhez különben kerestem egy ilyen Brecht idézetet is, hogy valahogy úgy fedezve érezzem magam, hogy miért tülekedtem én még sántán és utána. És én azt hiszem, hogy mázlim volt, mert valahogy úgy kerültem aztán az élet sodrában, hogy ebben az egészséges életmódban, abban a Nemzeti Egészség Nevelési akkori neven intézetben azt mondták, hogy ide kell valaki, aki az életmódban a mozgás. És ide már nem egy élsportoló kellett, hanem jó volt ez a sánta mozgás is, vagy szóval talán visszaélve én így hitelesebb voltam, mert én most odállok és mondom a Sárikáknak, Józsikáknak, Marikáknak, független a koruktól, hogy hát menjünk, mozogjunk, megéri, érdemes. Azt hiszem, hogy jobban elhiszik, mint ha én lennék a kis sarolta, aki csak úgy csipok.
Mondjuk azért én hallottam azt tőled, hogy akkor, amikor épülőben voltál, akkor órákon keresztül forró vízben, bőrt égető forró vízben, milliméterről milliméterre kellett, hogy megmozdíts az egyébként teljesen halálra ítélt végtagjaidat. Tehát, hogyha te nem vagy annyira kitartó és nem vagy annyira életigenlő, akkor tulajdonképpen nem egy bájos fiatalasszonyt látnánk most itt, hanem egy rokkant bénát, vagy akit már egyáltalán nem is látnánk. Hogyha nincs ugyanolyan akaraterő benned abban a néhány évben, mint amilyen korábban volt ezernyiféle szituációban a pályán.
Ez van, különös enkefalitis, agyvelő, gerincvelő gyulladás. Mindig azt nyábogtam akkoriban, hogy az akarókám lett beteg, mert ugye az idegrendszerre beteg az embernek, az összefügg, és akkor hogy a fenébe akarjak akarni, ha az akarókám beteg, de ezt aztán hamar elfelejtettem, mert nem jó kifogás, és tényleg azt kerestem, hogy mit csináljak, de nagyon sokan segítettek, és mint ahogy ezt minden beteg ember elmondja, vagy beteg igen, átesett ember, bocsánat, hogyha rájön akkor az egy ilyen vízválasztó, hogy ki az igazi barát, ki nem. Ez valóban így volt, hogy ki jött látogatni, ki nem, ki segített, ki nem, de fikarsnit nem panaszkodhatom, mert sokan segítettek, és végül is abban, hogy most többek között itt beszélgetünk, és nem a szülőnapomon hoznak egy szál virágot a temetőbe, ahol már azt hiszem a kukacok mind felzaváltak volna, azért én sok mindenkinek vagyok hálás, de valahol azt mondom, hogy mindenkinek maga-magán múlik, szóval szörnyű betegségek vannak, van amelyikben az ember hiába akar, tényleg nem tud kimászni, de nagyon sokszor, és ezt azért az orvosok is alátámasztják, hogy rengeteget számít, hogy a beteg maga-maga is akarjon gyógyulni.
Uh-huh. Tehát ezen... az akarókát kell akkor, igen, ugye, mennél nagyobbra
nevezteni. Ezért írtó fontos, és sokan nem értik meg, hogy most, amikor bármelyik futóversenyt vesszük, csak itthon, külföldön már nagyon régóta, az első rajt előtt egy perccel jönnek a kerekesszékesek. És például ez a fajta betegségre is nagyon fontos, hogy ők példát mutatnak az összes többi kerekesszékesnek, aki valószínűleg különben nem ül kín az utcán a kapuban és nézi őket és tapsol nekik, de az ő hozzátartozójuk láthatja, és ha ismerősük, és ha ő elmeséli, hogy nem muszáj neked, te is tudsz, neked is van lehetőség, akkor választhat valamit, és nem kell túlsúlyosan, főleg lelkileg súlyosan maga-magába esni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél mi hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Most már Csaroltával 2004-ben beszélgetett Molnár Dániel, a tájfutó klasszis, a nemzet sportolójaként 2021. április 21-én hunyt el. A folytatásban pedig egy rádióközvetítés ikonikussá vált mondatának alanyával készült beszélgetést elevenítünk fel a visszajátszásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ötödik mérkőzés dönt az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjébe jutásáról a Kaposvár és a Debrecen között. Folytatódnak a parlamenti alakulóülés előkészületei, többnyire napos, száraz idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A labdarúgó NB2 27. fordulójának záró mérkőzésén a második helyen álló Budapest Honvéde a Bozsik Arénában gól nélküli döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Soroksárral. A kispestiek hátránya az éllovas Vasas mögött 3 pont, a harmadik Kecskemétet pedig 7 ponttal előzik meg a feljutásért folytatott harcban. A Debrecen hazai pályán 75-73-ra jobbnak bizonyult a Kaposvárnál az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyeddöntőjének negyedik találkozóján, ezzel 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Hogy melyik együttes csatlakozik negyedikként a Szolnokhoz, a Falkóhoz és az Atomerőműhöz, az holnap az ötödik összecsapáson dől el a somogyiak otthonában. A továbbjutóra az elődöntőben a tavalyi ezüstérmes Falkó vár. Kisorsolták a női kézilabda bajnokok ligája budapesti elődöntőjének párosításait. A címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével találkozik, még a másik ágon a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató, szintén francia Mac a román Csesszeme Bukaresttel küzd a fináléba jutásért. A négyes döntőt június 6-án és 7-én rendezik az MVM Domban. Az udvardi Palancsa Dorottya Tatár-Lőrinc kettős ráadásban 7-6-ra nyert a házigazda svájciak ellen a Genfi Curling vegyes páros világbajnokságon. A magyar duó így 4 forduló után 2 győzelemmel és 2 vereséggel áll. A küzdelmek 2-10 csapatos csoportban zajlanak. Az első helyezettek elődöntőbe jutnak, míg a másodikok és a harmadikok keresztbe játszanak a 4 közékerülésért. A 8-at döntőben búcsúzott Bondár Anna a madridi salakpályás tenisztornán, mivel a döntő harmadik játszmában rövidítésben kapott ki az előző 2 körben, előbb Udvardi Pannát, majd Gál Fidalmát legyőző orosz Mira Andrejevától.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, a többi között a mandátumigazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről, valamint külügyi és diplomáciai kérdésekről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton tartják. A Tisza párt nem szavazza meg az országgyűlés alelnökének Szijjártó Pétert. Magyar Péter a közösségi oldalán a magyar érdekeket eláruló politikusnak nevezte a leköszönő külügyminisztert, és azt írta, várják a Fidesz új jelöltjét. A Szent Korona testület nem szavazta meg azt a javaslatot, hogy az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az ülésterembe helyezzék át. Sulyog Tamás államfő, a testület elnöke azt mondta, a döntés ugyanakkor nem zárja ki, hogy az esemény a Szent Korona eredeti helyén az Országház kupola csarnokában legyen. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó országos ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőségek biztosítását. Ma van a Munkavédelem Világnapja. 2003 óta tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos munkakörnyezet és a munkahelyi egészségvédelem fontosságára. Magyarországon ez a nap a munkahelyi balesetek áldozatainak emléknapja is. Az ENSZ adatai szerint évente több mint 800 ezer ember hal meg világszerte munkahelyi balesetek vagy megbetegedések miatt.
Közlekedés.
A 49-es főúton Pátyod és Csengersima között összeütközött 3 kamion, a 41-es kilométernél megállították a forgalmat. Újabb baleset történt az M0-as keleti szektorán az M1-es felé. Az M4-es autóúti csomópont után a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Az M0-as szintén keleti szektorán Kistarcsánál a szalagkorlátot javítják, ezért a 60-as kilométernél a belső sávot lezárták, itt is 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, eső nem valószínű. Estétől nagy területen megélénkül a szél. Napközben 17-22, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Magyar Rádió sport közvetítéseinek történetében elhangzott néhány ikonikus mondat, amely olyan klasszikussá vált, mint egy-egy magyar költő író sora. Sőt, megkockáztatom, hogy egy átlagember jobban ismer ilyen sportriporterek által az éterbe kiabált mondatokat, mint mondjuk a Toldiból, az Ember tragédiájából, vagy az Egri csillagokból vett részleteket. Mire gondolok? Például Török László Egerszegi Krisztina első olimpiai győzelme alkalmával üvöltött klasszikusára, hát ilyen nincs és mégis van. Vagy a Jó reggelt Magyarország, Jó reggelt aranyéremre. Esetleg a szepesi féle szomorú, vigyázunk, mert jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok figyelmeztetésre. És ilyen klasszikussá vált mondat hangzott el az 1964-es olimpiai magyar-szovjet vízilabda meccs során is. Lőj, 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 Dömötör! Nos, Dömötör Zoltán, az 1935-ben született olimpiai bajnok vízilabdázó is főszereplője volt az aranyembereknek annó.
Dömötör Zoltán, egy csárdában dupla dudás? Jól mondom?
Ezt hogy érted?
Úgy értem, hogy te, mint úszó is értél el világsikereket, és utána rövid kihagyással vagy rövid átmeneti időszakkal, hát mint igen, vízilabdázó meg pláne.
Igen. Hát 48-49-ben kezdtem el úszni az újpesti úszodába, nem a faúszodába, az összekötő hídnál, hanem kint Újpesten, a Megyeri csárdánál, a úgynevezett Tungszram úszodában, ahol a Doki bácsi árgus szemeivel fedeztek fel, mint lubickoló gyerek. A Doki bácsi nem olyan közismert talán ilyen formába és ebbe a körbe, de annak idején az úszoda környékén nagyon jó hírnévre tett
szert.
A Doki bácsi az a háború előtti újpesti városházán árvaszéki elnök volt, nagy újpesti drukker volt, és szerette az úszást, és amikor már nyugdíjas volt, lejárt az úszodába, és csak úgy kihalászta a jó mozgású gyerekeket a vízből, és odaadta az edzőknek.
Hal szakértőt.
Igen.
Akinek pontos, látszott, igen, hogy olyan a mozgása, igen, mint a halnak, az abban a pillanatban becsaklista.
Igen. Talán datálódott a futballistáktól, ahol különböző jó szakszemű embereket megbízta Kavagy Vidékről, jobbról, balról, hozzanak föl tehetségeket Pestre, és így az Újpestbe, a Fradiba, a Vasasba, mindenhol ezek a vidékről felszivárgott, és jó szemű szakembereknek a tanácsára bekerültek a nagy klubcsapatokba.
Szöget ütött a fejembe, hogy 1948-ban, te már 13 éves voltál, majdnem, hogy nyugdíjas, már ami az újonckort illeti. Ma már 5 éves, meg 3 éves korban kezdenek a gyerekek úszni.
Ez igaz, de abban az időben nem volt ez divat. Nem voltak olyan korán kezdő úszok, mint a mai időben van. Aztán idővel rájöttek, hogy az úszás sem lehet olyan fiatal korba, sérülések nélkül csinálni, és nem lehet az, hogy a gyerek 18 éves korában már kiégett versenyző legyen, úgyhogy ezeket áttették úgy, hogy most már egy kicsit később kezdenek, hosszabb alapozási idők vannak, és azt kívánják, hogy amikor az emberi szerv a csúcson van fizikailag és szellemileg, a 18 és 24 éves, 26 éves korak között, akkor érje el a maximális teljesítményt, mert az valószínűleg emberileg is sokkal jobban megfelel, és nem egy kiégett személy lesz 18 éves korában, hanem egy atléta, aki virágra szóló eredményeket ért el.
Na most azért arra kíváncsi vagyok, hogy a magzatvíz után melyik volt az első medence?
Hát az változatlanul az Újpest úszoda volt, ez ősz alkalmá volt 48 idején, 48, az olimpiai idején.
48-ig, 13 éves korodig nem is voltál medencében?
De, úgy medencében voltam, de nem mint versenyző, hanem mint amatőr vízszerető
gyerek.
Ember. Igen,
mint vízszerető gyerek? Hát hány éves korodban vittek le először úszni?
Hát azt talán nem is tudom megmondani, mert nem vittek le úszodába, hanem én a Duna mellett laktam, nem messzi Újpest. Újpesten, az újpesti összekötő hídnál, a Kisdunánál, és ott a híd mellé jártunk le úszni. Hát kutyába tanultam meg úszni először.
Ki tanított meg a papa?
Senki, csak úgy a társaktól.
Gyerekekkel együtt, igen, mi a veszélyes vizekre kimentetek?
Igen, hát oda a szülők nem igen jártak le, ez a újpesti barangolások, vagy a nyári időtöltések alkalmával irányultak oda a gyerekek a vízpartjára, és hát akkor ott egymástól elsajátítottuk azt, amit a vízbiztonsághoz szükséges volt.
És a szülők tudtak róla egyáltalán?
Olyan értelemben, hogy lementünk a Dunára, és ott játszottunk. Az elég közel volt a házunkhoz. Nem volt egy olyan dolog, hogy azért nagyon felelősségre vontak volna, hogy mi lementünk a Dunára.
Hányan voltatok testvérek?
Egy öcsém van.
Tehát ketten.
Ketten, igen, ketten. És akkor természetesen hát a srácok, a haverok, akikkel együtt szoktunk játszani ott a ház körül nyáron a Dunaparton.
Magyarán akkor neked vízbiztonságod már volt. Kedvelted a vizet rögtön? Mert
igen,
nagyon
szerettem.
Sok gyerek fél tőle például.
Igen, én szerettem a vizet, és sőt, egyszer olyan szerencsétlen helyzetbe is kerültem evel a dunai kutyaúszásommal, hogy a nagybátyám átvitt Budára, átmentünk a Csillagfürdőbe, vagy a Pünkösfürdőre, nem is tudom pontosan, de ott a medencébe, a kutyába, mint ahogy a Dunába beúsztam, ott is beúsztam, de amíg a Dunába én úszva megfordultam, és úgy mentem vissza a partra, a medencébe ezt nem tudtam megcsinálni, hanem megálltam, és vissza akartam fordulni. De miután nem értem el a medence alját, és nem úgy fordultam, mint a Dunába, elvesztettem az önbizalmamat, és Károlynak hívták a nagybátyámat, ő meg ott a parton nézett engem, és akkor ugye lementem a medence aljára, fölrúgtam magamat, de csak addig tudtam fölrúgni, hogy éppen a szám kiért, és akkor kiabálni akartam neki, hogy Károly, hát csak mindig az jött ki a számba, hogy K, aztán végül észrevette, hogy itt valami nincs rendben, és akkor végül kihúzott a vízből.
Még szerencsé, hogy megmentettek különbe. Mi lett volna azzal a tokiói góllal?
Csúnya kapcsolat adódott az én vízzel való kapcsolatom folyamán.
Aha. Nézzük az Újpestet.
A Gróf Ödönhöz kerültem, ő volt az úszóedzőm.
Mikor úsztál először egy percen belül? Mert azt hiszem, hogy a te korodban igen, még az egy igen, percen belül idő,
igen.
Johnny Weissmüller hát, és Bárány igen, István az etalon.
Igen. Én pontosan nem figyeltem meg, hogy mikor, de talán
ja,
azt tudnám...
Volt olyan nagy esemény az életedben?
Azok után már ugye többször úszott az ember egy percen belül, és akkor már rendszerint úgy van, hogy a tréningen az ember már jobb időket úszik, mint amit a versenyen tud produkálni, és aztán már egy elvárt eredmény volt akkor tőlem, amikor már a versenyen megúsztam az egy percet. A legjobb időm versenyen 57-2 volt, 100 gyorsan, de ugyanakkor én úsztam már tréningen 56-2-t is, úgyhogy azok nagyszerű időeredmények voltak.
Ne viccelj, már Rómában Dobai Gyuláék 55 valamennyivel voltak például az olimpiai döntőben.
Én 56-ba mentem át a vízilabdára 56 őszén, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem visznek ki a Melbourne-i olimpiára.
Azért sem visznek ki, mert még nem vagy olyan jó pólós, és azért nem, mert már nem vagy olyan jó úszó. Elég bal szerencsés vagy, mert ahogy elnézem itt az eredményeidet, ugye te már 49-ben úszol, amikor voltál 14 éves, és az 52-es Helsinki olimpia idején már 17 éves igen, vagy, majdnem, hogy ott vagy az olimpiára való igen, kijutás küszöbén.
Ott is voltam tulajdonképpen, mert 56-ot megelőzően 54-be Torinóba Európa-bajnokságot nyertünk a 4x200-as váltóban, de a csapathoz nem volt, az úszó csapathoz, ez a váltóhoz nem volt elég bizalma a kiküldőknek, és ezt a váltót nem vitték ilyen távoli országba, egy feltételezhetően csak a első 6-ra esetleg várható csapat részére nem szavazták meg a bizalmat, ilyen formában a váltót nem vitték ki, de akkor én még nem voltam olyan vízilabdázó, akkor még csak a Dózsa ifi csapatába, meg a Komjádi csapatba, és a olimpiai kupába, abban az évben már játszottam a Dózsának az első csapatába, akkor az volt a szokás, és az volt a olimpiai felkészülés, hogy a olimpiai válogatottakat kiemelték a klubokból, két csapatot, A és B csapatot alakítottak, és a többi klubok pedig feltöltve a fiatalokkal játszották a bajnokságot, illetve kupát. Hát a válogatott után a Dózsa nyerte meg ezt a kupát, válogatott válogatottban, a Dózsából a Gyarmati, a Martin, a Vízvári, a kapusunk, a Kun Gyuri volt bent a keretben, a Lemhényi Butykó. Így rám is sort került, és be tudtam kerülni, és jó is játszottam. Megindult ott a vízilabda pályafutása. Az 52-es olimpia után, miután a Helsinki-ből a magyar férfi úszók nem szerepeltek jól, és akkor én már ott voltam az utánpótlás válogatottban, tehát én döngettem már ott is a válogatottság kapuját, sőt, az olimpiai felkészülésen részt vettem én is a Schwab-hegyi akkori golfszállóba, vagy Vörös Csillag szálló volt akkor a neve, és rendszeresen jártunk le a Margit-szigetre edzéseket végezni. A vízlabdázók, úszók nem jártak le Tatára, mert ott nem volt megfelelő úszómedence, úgyhogy mi maradtunk Pesten, és a Margit-szigetre jártunk. Nagyon kellem jó hangulatú edzések voltak. Nem kerültem ki az úszóválogatottal Helsinkibe, mert a 4x200-as váltónak a próba úszásán, tehát a bekerülés szempontjából a kettesi Gusztival versenyeztünk a negyedik helyen a nyékiék mellett, nyéki csordás mellett azért, hogy bekerülhessünk a váltóba, és ezzel az egy alkalommal, ami számított, olyan kiugró eredményt ért el 3 másodperccel jobbat, mint amit szokott úszni, nem is tudom, hogy nem volt-e valami a háttérbe.
Aha, de mire gondolsz?
ami akkor most napi renden van.
A... De hát akkor még mi lehetett? Akkor még hát nem ismerték
tudom.
Ezeket.
Igen, hát nem. Hát,
de ez inkább
igen,
csak vicc.
Igen, ez csak, igen, abban az időszakban ez nem volt jellemző. Olyan kiugró eredményt ért el, hogy ebben megelőzött engem, és sajnos kint az olimpián aztán 3 másodperce meg rosszabbat úszott, mint amiket én már uszogattam akkor standardtől, úgyhogy sajnálatos volt. Úszóknak az ilyenfajta szereplése után, én már akkor is vízilabdázgattam az utánpótlás területén, eltiltottak a Sáros Imrének, a még most is élő mestinek a javaslatára, azokat a úszóválogatottakat, akik reménységek voltak, azokat nem engedték vízilabdázni azzal, hogy az deformálja a technikáját, úszótechnikáját, hátrányos helyzetbe kerül a többi úszóval szembe. Hát persze én Sutyiba Ednek ellenére játszottam mindig, mert a sokkal szórakoztatóbb volt, mint az úszás. A labda az mindig vonzott, mert mint úszó is nagyon sokat fociztam a úszodába, lábteniszeztünk, egyérintőztünk, tehát mindenfajta labdajáték vonzott engem, és hát ezeket kultiváltuk, és titokban azért játszogattam az utánpótlás meccseken.
Hát végül is megvolt az eredménye, mert 1958-ban a budapesti Európa-bajnokságon, ha jól emlékszem rá, akkor Pinocchio éppen azon az Európa-bajnokságban lett,
igen,
ugye?
Európa-bajnok.
Európa-bajnok.
Miugrásban.
Te is Európa-bajnok, igen, lettél. Akkor még nagyon jó úszóink voltak már, akkor jött fel a Dobai házaspár, Bajnógel, Csilla, igen, még akkor nem voltak házasok, de hát már a 100 méteres gyorsúszásban már a,
mind a ketten
döntőben
a női
voltak.
Férfibe, igen. Nem szakadtam el az úszóversenyzéstől, mert a Gyarmatival meg a Vízvárival a Dózsába hátúszó bajnokként a Magyar Laci, aki gyorsúszásban is jó volt, a 3 vízilabdázóval együtt magyar bajnokságot nyertünk a 400-as váltóba. Nem volt olyan idegen a vízilabdázók az úszás annak idején.
A pólósok akkor nem tiltottak el, hogy nem szabad úszni, nem, annak, aki vízilabdázik, mert
sőt, akkor élményszámba ment az úszóversenyeken azok a 10-szer meg 20-szor 50-es váltók, ahol minden hosszú után változott az eredmény. Hol egy gyorsabb úszó jött az egyik csapatból, hol a másikból, és fej-fej mellett hallottak, és állandóan változott az élenlévő csapatoknak a helyzete. Ovációval fogadták az úszodába.
Óriási ünneplés volt, tudom azt, hogy az 58-as Európa-bajnokság, én ezt kölyökként éltem, meg 13 éves voltam, ennek rettentő nagy visszhangja volt.
Az 58-as Európa-bajnokságon már a döntőben a szovjetek ellen úgy játszottunk, hogy már megnyertük az Európa-bajnokságot, és az Európa-bajnokság utolsó mérkőzésén 5-2-re megvertük a szovjeteket, úgy, mint ahogy kint Tokióba. Az 5 gólból 3 gólt én lőttem, akkor az egy olyan élmény volt, hogy megnyertük az Európa-bajnokságot azok után, hogy 56-ben egy csomó éljátékos kimaradt külföld, Szentföldön, és egy feltörekvő fiatal csapattal tudtuk ezt az eredményt elérni, hogy másokat nem mondjak, ugye. A Kadizsa akkor még fiatal volt, de ő már kim volt Melbourne-be, de Konrád, Katona, Váci Jóska, Csillag Gábor, Molnár, Robi.
Majdnem mind úszó volt különben.
Igen, igen, mind úszók voltak, és jó úszók voltak.
Ráadásul neked az úszás, meg a vízilabda mellett, mert mind a kettőt válogatott szinten művelted, amellett a Közgazdaságtudományi Egyetemen is helyt kellett állnod. Vagy ez valamikivel későbbre tehető?
Ez későbbre tehető, ugyanis én Újpesten a Könyves Kálmán gimnáziumban érettségiztem, 53-ban volt, és akkor bekerültem már én az úszóválogatottba, és az akkori sportvezetőket kértem, hogy én szeretnék villamosmérnök lenni, és szeretnék a Műszaki Egyetemre kerülni. Én jelentkeztem is, felvételiztem, és fölvettek Miskolcra az erős áramú tagozatra.
Akkor ezért jártak Kandóba is előtte.
Az úgy alakult ki, hogy Miskolcra fölvettek, és én kértem, hogy legyenek szívesek elintézni, hogy én Pestre járhassak a gyenge áramúra. Erre ígéreteket kaptam, de megoldást nem, így aztán abban az évben nem jártam az egyetemre. A következő évben már nem mertem nekivágni a felvételinek, és akkor egy néhány évem kimaradt, mert az úszás és a sport annyira lekötött, és az érettség után jól esett egy kicsikét nem stressz alatt lenni, hogy most vizsgázni kell, hogy most tanulni kell, készülni kell az iskolai feladatokra, ami azt eredményezte, hogy nem volt merszem nekivágni felkészületlenül a újabb felvételinek, és akkor a Kandóba elmentem, és ott, mint érettségizett diák, nekem 3 évet kellett csak járnom, a Kandót elvégeztem, ott technikus lettem, aha, és ezek után felvételiztem a Műszaki Egyetemre.
Ez már valamikor a római olimpia idején, ez nem sokkal előtte, vagy utána történt.
Ez utána volt.
Tokió idején egyetemista voltál.
Igen. Igen.
Európa-bajnok, ugye? Olimpiai, igen, bronzérmes. Igen. Lipcsében újra Európa-bajnok, 63-ban Porto Alegre-ben Universiade-bajnok, tehát akkor már teljesen, igen, megváltottad a törzs tagsági igazolványt a vízilabda válogatottba.
Igen. Igen, 63-ban végeztem el a Kandót, és abban a tanévben jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, és ott egy nagyon jó matematika tanár, aki az uszodában rendszeres vendég volt, és hála Istennek még ma is élt 81 néhány évesen, és gyakori vendége az uszodának, azt készített fel.
Nem jut eszedbe a neve.
Nem mindegy. Jut eszembe. Ettől függetlenül, hogy most nem jut eszembe a neve, én rendszerint tartom vele a kapcsolatot, mert jár le az uszodába, és egymást üdvözöljük, stb. Fölvettek a Műszaki Egyetemre, de annak idején divatos volt az, hogy a főiskolai világbajnokságokon részt vettek úgy a játékosok, hogy nem voltak egyetemisták, de biztosították ezt a lehetőséget a részükre, és miután én ezt a felvételizést a Műszaki Egyetemre meglehetősen diszkréten kezeltem, nem igen tudtak róla, kaptam egy egyéves jogi egyetemi indexet, mint főiskolás. Végül is, amikor a Porto Alegre-i főiskolai világbajnokságról hazajöttünk, tulajdonképpen elő akartak venni azért, hogy én nem is voltam tulajdonképpen hallgatója az egyetemnek, hogy ez van nekem. Végül is a leckekönyvemet bemutatva akceptálták, hogy én jogosan voltam kint, úgyhogy...
A nemzetközi világban akartak elővenni ezek szerint,
igen,
ugye?
Igen.
Tehát nem idehaza.
Ebben az időszakban kezdődött az, hogy próbáljuk meg ezt tisztán csinálni.
Nálad igen, szó sem lehetett arról, mert tanultál te éppen eleget, igen, előtte valóban, és alatta, igen, és utána, igen, és milyen volt Porto Alegre? Azért Brazíliában annak idején nem nagyon fordultak.
Csodálatos élmény volt, pláne úgy, hogy nyertünk, és akkor a csapat nagyon jó eredményt ért ott el, a kiküldöttségre gondolok, nem csak a vízilabdára, aha, a vívók, a különböző sportágak nagyszerű eredményt értek el, és hát 3 napos Barnevár pihenést kaptunk Rio de Janeiro-ban, hát ugye a cukorsüvegnél, a tengerparton, a Copacabana-nak a térdigérő homokjába futballoztunk, ahogy ott csinálták a brazilok.
Ez mind az ajándéka, a sport,
igen,
ajándéka.
Igen.
De azért a legnagyobb ajándék az az ajándék, amit az egész ország ismer Szepesi György jóvoltából, sistergő, recsegő, zúgó hangszálakon át jön Magyarországra, az a bizonyos magyar-szovjet vízilabda döntő. Már ezt lejátszottuk Konrád Jánossal is, de ugye 1-0 mi javunkra Rusorán volt a góllövő, aztán 2-1 oda. Aztán Felkai egyenlét, majd a vezetést is megszerzi. Utána jön egy 4 méteres, azt éppen Dömötör Zoltán belövi, állítólag kicsit rezgett a léc a 4 méteresnél.
Ha az a helyzet, hogy vízre a hóna alá lőttem a kapusnak, a víz kialakult hullám következtében lelassította a labdát, és a labda alig vánszorgott a hálóba, de a kapus volt olyan szerencsétlen, hogy úgy nyúlt hátra a labdáért, és úgy akarta menteni, hogy rányúlt a labdára, és belökte, és nem pedig kiúszta. Úgyhogy ez nagyon kritikus volt, hála Istennek ez bement, de ez még mindig akkor nem volt elég, még
csak
akkor 4-2 volt, és 5-2 kellett ahhoz, hogy nyerhessünk, mert az volt a reális eredménye a mérkőzés előtt, úgy mértük fel, de ez eléggé kilátástalannak tűnt akkor, amikor a negyedik negyedbe úgy mentünk be, hogy az ellenfél vezetett 2-1-re, és a Róka egyenlített akkor egy ember forros helyzetből. A játék az nem ment rosszul a csapatnak, mert hajtottunk, és igazán ez a 4-2-es eredmény is szép eredmény volt a szovjet csapattal szemben, de nem volt elég ahhoz, hogy aranyérmet nyerhessünk, és ugye ment a csapat, állandóan támadtunk, fordultunk, mentünk, és fél perccel a vége előtt a Rusorán Peti meg én megúsztunk. Peti hozta a labdát.
Előtte még a Konrádnál volt, ne hagyjuk ki. Konrád adta a Rusoránnak előre.
Igen, az lehetséges, hogy hátulról ő dobta fel a Rusoránnak. Nagyon elvitatja a Kárpáti Gyuri, mert Gyuri az örökké veri a mellét, hogy ő volt az, aki adta a paszt. Az örömmámorba ott az ember ezekkel nem igen foglalkozott, csak később pörgettük ezeket vissza, és Magyarországra érkezett szerény filmanyag alapján megnézhette az ember. Tulajdonképpen csak a vége látszik, amikor a Rusorán meg én már megúsztunk. Hogy aztán hogy került föl a labda, az már nem igen visszapörgethető, vagy legalábbis az elsikadt a gól mellett. Támadtunk, és ugye ő is balkezes, meg én is balkezes voltam. Oroszok rosszul szervezték meg a védekezésüket. Jó, annak jelen, hogy lemaradt egy játékosuk, mert mi lefordultunk róluk. Taktikailag nem jól oldották meg, mert ő is balkezes volt, én is balkezes voltam, és én voltam a jó oldalon a balkezes részére, és őt támadták meg. Jó, hogy nála volt a labda, de engem hagytak üresen. És bement egy játékos a kapuba, és a Rusoránt lefogták. Engem meg a jó oldalon ott hagytak üresen. Azért az én fejembe is megfordult az, hogy az be kell lőni, mert csak úgy tudunk nyerni. Nem nagyon gyakori helyzet az, hogy két ember áll be a kapuba, és annak kell bejelölni. Az a sok kéz, meg az a két nagy test, az betakarja az egész kaput a vízbe, ha kiemelkedik mind a kettő. Na most, hát ahhoz, hogy ennyit ne zárjanak el, én meg, ahogy a Szepesi Gyuri is mondta, csodálatos közvetítésében, hogy Dömötör lőj, érezte azt, hogy itten valami bizonytalanság van, és valamit kell csinálni annak érdekében, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amiből 100%-osan meg lehet oldani, és én is erre vártam, és ezért lóbáltam, amikor a Gyuri mindig azt mondta, hogy lőj, de hát én végül is lövőcseleimmel megmozgattam a két embert, és a játékos, aki behúzódott a kapuba segíteni a kapusnak, az kihúzódott egy kicsikét, kicsurgott, és akkor át tudtam ívelni a kapus feje fölött, hogy a beállt játékos előbbre volt, nem tudta elérni, és akkor átment a feje.
Hányszor hallottad ezt a közvetítést?
Otthon nem szoktam ezeket úgy hallgatni, meg nézegetni, hanem hála Istennek a televízióban, meg a rádióban egyébként is nagyon sokat hallottam, volt egy időszak, amikor a rádióba, ez volt a szignálja a sport műsornak, nagyon kellemes érzés volt, hogy ezt választották, és ez nagyon jó érzés volt, hogy a Gyuri közvetítésében én is benne vagyok.
Még ma is gondolom, hogy amikor meghallod, akkor...
Hát igen, az a helyzet, hogy...
Hogy?
Elérzékenyül.
De aranyos vagy. Ez így van különben. És ebben látszik, hogy ti azért a szíveteket tettétek ki a győzelemért, de a szívetek még mindig ott van a helyén, és még mindig ugyanolyan melegséggel dobog, mint annak idején.
Dömötör Zoltánnal, a 2019-ben elhunyt olimpiai bajnok vízilabdázóval Molnár Dániel beszélgetett évezredünk elején.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Magic Sister, Red One, Shawty.
Ça passe au ma poule bobo. Tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler.
On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie.
On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Miért? Történt valami, hogy változtassunk a köztünk lévő nexuson? Amúgy se tudnál tegezni, mondta annak idején a vívó edző az M4 Sport stúdiójában, ahol tanítványával együtt volt vendég. Talán sokan hallották ezt a történetet, aminek az az alapja, hogy amikor Szászepese a megnyert riói olimpiai döntő után lejött a pástról, a mester harmadik mondata az volt hozzá, hogy de azért nem tegezhetsz. Nos, ez a mester kulcsát győző sportolóként 4-szer nyert olimpiai bajnoki címet, és tanítványai közül is olimpiai aranyérmes lett Nagy Tímea, és a már szóba került Szászemese. Kulcsár Győző 65 évesen szerepelt az aranyemberekben.
Néha nézem a televízióban ezeket a divat filmeket, ahol felvonulnak hölgyek és urak, persze inkább hölgyek, de néha urak is. Te nyugodtan elmehetnél egy ilyen kifutóra, divat bemutató főszereplőnek. Nem gondoltál még rá?
Ez meg se fogott a fejem, és egyáltalán mi a fejét tudok én bemutatni magamról, legfeljebb egy szép kitörés, de semmi más.
Mennyi van rajtad már a versenycsúlyodhoz képest?
Azt hiszem, hogy nincs rajtam semmi, hanem hát én inkább úgy mondom, hogy az emberi szervezet, legalábbis az enyém az úgy egy kicsikét átalakult, átstruktúrálódott, úgyhogy ami idáig súlyba izom volt, az úgy súlyban megmaradt, csak egy ilyen kis mentővé alakult, hát úgyhogy...
Na de azért valamit teszel annak érdekében,
semmi.
Hogy
semmit az hát annyit teszek, hogy dolgozom, minden nap dolgozom, én vívóedző, ez persze aktív fizikai munkával jár, napi 3-4 órát, attól függ, hogy milyen.
Magyarán iskolázol.
Persze.
Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy kell flashelni, kvartot.
De gyakorlatilag ugyanaz.
Kitörni.
Asszisztálom, egy vívó partner vagyok, mondjuk nem okkora internetással, mint egy.
Ha most elindulnál egy párbajtőr versenyen, akkor milyen esélyed lenne arra, hogy jó helyen végezzél?
Ez egy ilyen örök vita, és vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők még mindig verhetetlenek, és ő a legjobb, a legszebb, ez nem igaz. Biztos, hogy meg tudnám egy darabig állni a helyemet, bár sokkal gyorsabb most már a vívás, mint amikor én voltam a versenyző, sokkal...
Dinamikusabb, erőszakosabb.
Az nem jó szó, agresszívabb, durvább, szóval egy kicsikét elment rossz irányba ez a dolog, amit én állítok, hogy technikával még mindig lehetne kompenzálni. A fő baj ebbe az érdekes, hogy a kérdésre válaszoljak az, hogy idegrendszerileg, érzékileg, még mindig érzékelem azt, hogy most és mit kéne csinálni, csak hát a csacsik, a lovak már nem tudnak odavinni, úgyhogy az már nem működik.
Ez csak azért kérdeztem, mert akkor, amikor a klasszikus vívás a vége felé járt, akkor Kárpáti, Kovács Pál és Gerevics jóval 50 felett voltak már, de legalábbis kettő közülük, Kovács Pál és Gerevics 50 felett volt, amikor Rómában olimpiai bajnokságot nyertek.
Igen, ez az, amit én mondok, és nem nagyon akarják elismerni, pedig hát ez igaz, hogy minden tiszteletem ezek ilyen régi nagy öregekké, mert tényleg a maguk korában nem lehetett összehasonlítani senkivel se őket. De ha veszek egy két generációval későbbi Néhvalt Gyurit például, aki szerintem ide az Ali bácsi fölemelte a kezét, kétszer körbe futotta. Ezt mindenki tagadja, pedig hát ezzel nincs mit szégyelni. Ennyit változott a világ, ennyit változtak az edzésmódszerek, a gyerekek acceleráltabbak lettek. Hát a 13-14 éves gyerekek már, hadd nem mondjam, hogy mindent csinálnak, amit annak idején még csak minisztráltak talán.
Hogyan lesz valakiből vívó? Belőled hogyan lett vívó?
Hát nézd oda, ez egy nehéz dolog, ez teljesen banálisan indult. Az általános iskolába hirdettek egy vívó tanfolyamot, és elmentem ilyen vívó tanfolyam barátaimmal együtt.
Hogyan vizsgáztatják például, hogyha valakit fel
akkor akar, semmi nem volt, semmi az ég adta a világon. Azt hiszem, hogy egy ilyen tanfolyam egy évbe került, nem akarok hazudni, 40 forintba egy évbe, a Práter utcai általános iskolába kellett lemenni, ahol egy Róna Ármi nevezetű vívómester bácsi megtanította a lábmunkát. Annyira megtanította, hogy két évig nem is láttam még csak ilyen fegyvert, se tudtam, mi a tőr, meg a kart között a különbség. Ez a része tényleg baromi unalmas volt, a társaság volt jó, hasonló korú srácok, ott lehetett balhézni, lehet randalírozni, úgy megvoltunk. És aztán, amikor ennek a tanfolyamnak véget, ő megmondta, hogy hova kell elmenni, vívni, hol lehet folytatni, aztán a komolyabban lehet ezt csinálni.
Ez hány éves korodban volt?
Ez 14. Jó, most már hol van, a 14-esek már kiöregednek lassan.
Előtte mit sportoltál?
Kosárlabdázgattam a MAVC-ba, a Szabó Johnny bácsinál, ő a torna tanárunk. Hát annak egyszerű a története, mert ugye a torna óra az mindig úgy kezdődött, hogy kosarasok kilépni, és akkor a kosaras volt, azok a tanárom egyik fején kosárlabdáztak, a másikat meg ilyenféle szertornákkal gyötörték, nyúzták, az senkinek nem hiányzott, úgyhogy kosárlabda. De az sajnos nem nagyon működött, mert rüheltem futni. Lehet, hogy egy kicsikét motivált arra, hogy a vívásot nem nagyon kell rohangálni. Persze, amilyen az élet, mindent fejteteire állít, mert jött egy időszak, amikor bőven válogatott versenyző voltam, amikor a felkészülés nagy része fizikai felkészülés, ami kell, ami jó, amit akkor ugye rüheltünk, de tudomásul kell venni, hogy jó volt, hát ott aztán, amit el lehet képzelni, hegynek föl, hegynek le, ólomövvel, ólomöv nélkül, szóval futás visszatért az ember élete.
De akkor már szorgalmas voltál, nem?
Általában szorgalmas voltunk. A mi generációm a szorgalmas volt. Az a mi csapatunk az azért volt ilyen, többek között ilyen sikeres, mert hát a szorgalma nem volt semmi gond. Szóval azt mondták, hogy vívjunk kére, vívjunk kére. Nem mondták, hogy semmit, akkor is vívtunk kére.
Hova jártál suliba? Melyik középiskolába?
Én a József Attila gimnáziumba jártam, ahol viszonylag jó kis.
Arra a Moridzsik majd körtér felé van.
Igen, régen Ciszter gimnázium volt, most azt hiszem megint Ciszter, nem tudom most, hogy hívják.
És ugyanakkor meg Újpestre jártál vívni.
Azt mondták a Páter utcával a vívómester bácsi, hogy az újpesti dózsába lehet jönni, mert jó edző. Megmondta az utcát, Ötvös utca.
És hol laktál?
Karinti Frigyes úton, Budán. Elég az hozzá, hogy akkor 4-5-en srácok, akkor menjünk a dózsába vívni, végigjártok előről, hátra, hátulról előre az Ötvös utcát, és sehol nem tartok ezt az átok vívótermet. És ott tanástalankodtunk, idétlenkedtünk egy kapu előtt, akkor nem megyünk vívni, hát nincs vívóterem, nem tudunk vívni, nincs hol menni. És ahogy beszélünk, benézünk a kapu alá, benn az udvar túlsó oldalán volt egy tábla kirak, vagy ez az újpesti dózsa, akkor nem tudom, újpesti dózsa volt. Tehát egy kis isteni jelenség is volt ebben, hogy na, mégiscsak ott álltam meg, ahol kell. Na, ott bementünk, és akkor egy életre eldönt a sorsom.
Hamar kiderült különben, hogy tehetséges vagy? Mondjuk azt látom, hogy egy csupa idegember. Ezt vagy az alkatod diktálja, vagy pedig az olaszoktól tanultad, mert...
Ja, hogy itt handa bandázok össze-vissz.
Hát nem.
Én nyugodt ember vagyok én. Nem vagyok én egy kapkodós. Ami ez lehet, hogy az olasz mentalitás is benne van. Az, hogy tehetséges voltam, én azt gondolom, hogy igen.
Hát feltétlenül.
Azt gondolom, hogy igen, mert szerettem csinálni. Ehhez megvolt egy bizonyos fokú koordinációs képességem is, és ahogy ment előre a dolog, ebbe a vívásba nem maga a mozgás a szép. Az egy elég nehéz dolog, mert nincs benne egyetlen egy természetes mozdulat se. Mindent meg kell tanulni. Azért mondom, hogy mindenki megtanulhat vívni. Mert csak megfelelő szorgalommal, ügyes hozzáállás, ez tanítható.
Egy-egy ilyen kitörést, vagy valamilyen vívó mozdulatot hányszor kell ismételni?
Én valamikor egyszer már kiszámoltam, hogy az OSC-be azon a páston, ahol annak idején a Vas Imre bácsi az én edzőmmel edzettem, kiszámoltam, hogy csak azon a páston életem olyan 5-600 ezer kitörést iskola közben, nagyon hozzáállás. Ez szóval baromi, hát nem lehet ezt mondani, mi nagyon sokat. Azt nagyit kell csinálni, amik teljesen automatikussá válik. Nem lehet ott vacakolni, hogy jaj, most itt a tempo, most meg lehetne szúrni, na, akkor én most kitörök egyet. Ez így nem működik. Annak ott robbanni kell az automatikusan, ez csak úgy tud menni, hogyha az ember azt vérévé válik.
Ez a nagy generáció, amelyik 1964-68-72 a magyar párbajtőr olyan lendületét hozta, ez hány emberből állt? És azt mondom, hogy ez körülbelül egykorú. Tehát Schmidt-Vali, B-nagy, Fenyvesi doktor.
Szerencsés dolog volt, mert sokan voltunk, az is sok volt, de ezek mögött még ott sorakozott egy erdős, egy másik erdős, egy muskosz, és sorolhatnám. Rengeteg, nem akarok mindegy mondani, mert valaki megbántódik esetleg. És ami nagyon nagy segítség volt, tényleg nagyon nagy, hogy akkor a magyar öttusa is baromi erős volt. És akkor ott a Honvéd ORC vívótermében a Puskin mozi fölött egy délután a vívókon kívül egy marosi, egy kausz, egy rabár, egy préda, egy nemere, egy kulcsár. Mit, akkor megjelent a török felé, a török ottó, a Móna, a Szaniszló, a Lengai, a Balcó, a Mújzer, a Nagy Imre, a Német Feri, hogy az ember tudjon egyáltalán vívni, az a szabály ugye, hogy aki nyer, az vívhat még egy asszal.
Magának uram remek memóriája van, úgy sorol a neveket, pedig 16 év óta Itáliában.
Hát ezekkel élt, ez volt az életünk, hát ez nem lehet elfelejteni.
Azon a bajnokságon, amikor Balcó nyerte az országos párbajtőr bajnokságot egyérében, azon te indultál?
Hogyne, ott volt amely is a döntőben, és megnyerte. Sok minden menden mond a keringről, hogy miért nyerte, hogy nyerte, van benne igazság, nincs benne igazság, megnyerte. Te pont kész. Demonstrálva az, hogy az akkori öttusa milyen erős volt. Hihetetlen erős volt. Ma van Balog Gábor személyével egy öttusát a tanítvány, nem kell bemutatni, igencsak menő gyerek.
Világbajnok.
Nem könnyű meggyőzni arról, hogy a vívás mennyire fontos az öttusában.
26 pont, vagy 21?
27-26 pont, tehát ez 3 győzelemmel több, a 100 pont. Ahhoz annyit kell futásba, úszásba javulni, hogy belegebedhet és nem fog javulni. Most a másik kerül meggyőzni arról, hogy ez egy kicsikét jobb.
Hogy lehet ő a tanítványod akkor, amikor te egyben Itáliában vagy most egy év óta, amióta hazajöttél
Itáliából?
Most már lassan,
inkább 2. Ez a második szezon, vagy a harmadik.
Emlékszel különben azokra az állomásokra, amelyek vívó pályafutásod és vívó sikereid elején igazán kiemelkedő állomások voltak? Most a 3 olimpia, majd ez külön.
Hát az elején nem tudok ilyenekről beszélni. Egy olyan igazi pechfugler, vagy ilyen szerencsétlen katona, vagy nem tudom mi voltam, aminek nagyon sok mindent köszönhetek.
De ezért mondjuk nyertél Porto Alegre-ben, nyertél Buenos Aires-ben.
Nem nyertem én, de hogy nyertem. Nem, ott voltam, ott lettünk másodikak, meg kikerültem. De az elején az igazi pofonok azok nagyon súlyosak, és ma is emlékszem rá, hogy mint junior gyerek, soha például egyetlen junior világbajnokságon nem indultam el, nem tudtam elindulni. Egyetlen junior versenyen nem vehettem részt, akkor az baromi nagy szó volt, hogy kimehetett Lengyelországba, hát az egy szuper király volt akkor. Ha 5-öt vittek, én voltam a 6. a ranglistán. Ha 2-t vittek, a 3. voltam. Ha 1. voltam, nem vittek egyet se. Szóval minden egyes junior versenyről lemaradtam. Van olyan ember, akit hagyjuk a fenébe, vagy keresünk más, hát ezt nem lehet elviselni. Ez engem valahogy nem tudatosan mondom, de úgy megacélozott. Szóval...
Miért lettél mérnök? A papa ugye doktor, kulcsárgyőző.
Hát ez egy
orvos vagy jogász?
Nem, ő jogász doktor jogász. Volt. A nagypapa volt mérnök, apai nagyapám volt mérnök. Abban az időben baromi nehéz volt egyetemre bekerülni, ott kezdődik.
Inkább olyan volt, hogy tanulni kellett valamit.
Az a családból egyértelműen adódott a érettségvel nincs befejezve a dolog, és a vívással nem is nagyon tudtak abban az időben. Otthon eljárogattam, de hogy ott vívogatok, meg junior válogatott, meg versenyek vannak, az ugye egy eléggé másodrendi dolog volt, meg hát nagyon nehéz körülmények között is élt ugye a família, mert jogi doktort ugye az időben nehezen tudtak alkalmazni.
Nem volt annyira frekventált
szakma, mert nem volt vele semmi baj gyakorlatilag, de azért mégis a más világba szerezte a diplomáját, más a beállítottsága. Röviden elhelyezték, például a Diós Győrbe dolgozott a papám, a vasműbe, mint kereskedelmi valamicsoda. Tehát nem a pályáján, hanem ott találtás, azt jelenti, hogy nem is láttuk jóformán.
Szegények voltatok?
Nem mondom, hogy szegények voltunk.
De gazdagok sem.
A gazdagok biztos, hogy nem volt. Hát a kettő között kell hasonlítani, akkor inkább a szegény
felé. Hányan voltatok testvérek?
Ketten voltunk, vagyunk is testvérek. Van egy öcsém, aki kosárlabda válogatott volt, felnőtt válogatott volt, aztán gondolt élet, és valamikor a 60-as évek elején kimaradt egy versenyen, és Svájcba él azóta is. Az, hogy én mérnök lettem, hogy kezdjes egy egyetemet valamit, és ehhez volt valami kis érzékem, a számtalmaz, a mértalmaz, valami. Nem vettek fel a Budapest Egyetemre, mondanom se kell. Én mindig építészmérnök szerettem volna. Még most is van kedvem. Olyannyira van kedvem, a kis komputerrel még rajzolgatok is, és ha valamit otthon kell csinálni, akkor azt én tervezem meg. Hát az nem lehettem. Szóval nem vettek fel. Végén felvettek a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen.
Na most áruld el, hogy mennyit dolgoztál, mint mérnök?
15 évet.
15 évet dolgoztál, mint mérnök?
A Villamos Energiaipari Kutatóintézetben fejeztem be mérnöki tevékenységemet, mint tudományos munkatárs.
Áruld el nekem, hogy amellett, hogy ugye 3 olimpián és olimpiai bajnokságot nyertél egy alkalommal kétszer, mennyit voltál benn, mint tudományos munkatárs a munkahelyedet?
Ez úgy működött, ugye, hogy abban az időben, ha valaki élsportoló volt, az munkaidőkedvényt kapott, és vállalatok, cégek lévén állami vállalatok, hát ezt akceptálták. Én az akkori főnökeimmel úgy állapodtam meg, hogy szeretnék még tovább is versenyezni. Abból a fizetésből abban nagyon nehezen lehetett volna megélni, abból a mérnöki fizetésből. De igyekszem úgy csinálni, hogy amennyit tudok, benn vagyok, de hogyha el kell menni, akkor engedjenek el. Tehát a kecske is, a káposzta elve is megvan. Magyarul nem vettem igénybe azt a teljes kedvezményt, amit igénybe vehettem volna, de hát valamit muszáj volt igénybe venni. Szerencsés voltam ebben a helyzetben, mert hozzájárultak ehhez. Uh-huh. Nem egyszer volt olyan, hogy egész éjszakákat bemaradtam, akkor kezdett a számítógépes rémálom, és a új gépet kapott a cég, egy ilyen Razdán típusú valami rettenetes jószágot, és azon én ott próbáltam dolgozgatni. Én azt hiszem, hogy a körülményekhez képest tisztességesen elláttam azt a dolgot.
Erről az olimpiai bajnokságot nyert csapatról, amelyben 2 vagy 3 ember, azt hiszem, hogy a csapattagja volt mind a 3 olimpián, tehát 64-ben, 68-ban és 72-ben is. Te mind a 3-ban.
Ki voltam 64-ben, 68-ban, 72-ben és 76-ban.
Ki volt még, aki ebből
a csapat? Ezt csinálta senki. Persze négyet nem csinált.
Egyedül te. Ki volt kint 3 olimpián?
Tokióban kimúlt a nevere meg én. Tokió után jött ugye Mexikó.
Nemere meg te?
Igen, Tokióban.
Hát Tokióban olimpiai bajnokok lettetek csapatban is, nem?
Úgy van, Nemere meg én, a Gábor, a Kaosz és a Bárán.
Na, akkor már az 5.
Ez megy.
Így van.
A mexikai olimpia az a következő. Kimúlt a Nemere, szerénységem, Fenyvesi, Schmidt és a B-nagy. München, a Nemere diszidált, ő nem volt Münchenbe, tehát volt a Fenyvesi, a Schmidt, az Erdős Sanyi, az Osztis Pista meg én.
És ezt követi 76 Montreal.
Ezt követi a Montreali, ahol kimúlt a Fenyvesi, szerénységem, az Osztis Pista, a Schmidt Palikin volt. Ki volt az?
Magyarán akkor te 4 olimpián voltál, és néhányan pedig 3 olimpián voltak kint. Ahogy hírlik, ez egy rettentő vagánytársaság volt. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, hogyha elmesélnél nekem. Valamelyik olimpiai döntő előtt, ha jól emlékszem rá, akkor vagy a gép romlott el, vagy a zsűri elnök betegedett meg, de lényeg az, hogy halasztották egy fél órát, vagy egy órát csúszott, és azt mondják, hogy a későbbi olimpiai bajnokcsapat tagjai leültek a páston kártyázni. Igaz ez?
Nem, ez pontosítanom kell, mert ez egy világbajnokság volt, azt hiszem a bécsi világbajnokság, és ha jól emlékszem, a csapatverseny a döntővé utási a svédekkel vívtunk. A svédek erős csapat volt, jó ellenfél volt, az edzőjük a Rerik Póci címzeti magyar úriember. Hát és velük ott szenvedtünk, és nem ment a dolog, de azért úgy mindig mi álltunk jobban. És a Póci, az öreg róka, hogy a svédek, hogy minket kizökkentsen a jól menő kis üzletecskénkből, valami mondva csinált okkal félbeszakítatta a mérkőzést, mondva, hogy nem jó a talátjelzőgép, nem jók a dobok, a fémpásnak az ellenállása, mit tudom én, hány ómmal nagyobban megengedetnél, ezt most le kell ellenőrizni, mert nem lehet egy világbajnokságot csinálni. Akceptálták a vélemény, és elkezdtek ott méricskén, és ment az idő. Na most a szabály az volt, hogy az a verseny, aki be van kötve épp az aktuális asszor, az nem jöhet le a pástról. Na szerencsére ott ácsingózott, amíg ott méricskéltek. Akkor valaki azt mondta, hát ha már ott áll, akkor vigyünk föl egy asztalt, fölvittünk egy asztalt a pástról, 4 szék, és elkezdtünk egy kicsit bridgezni. Hát elég, hogy néz, hogy mit csinálnak. Na, megyek a fenébe. Lehet, hogy nem lehet mit kezdeni. Folytassátok. Ennyi volt az egész, és akkor tényleg zsugáztunk egy csapatmérkőzésen.
És meg is nyertétek a világbajnokságot.
Azt megnyertük, azt a mérkőzést, aztán megnyertük a döntőt. Elég fölényes azt a moluszkikkal szemben.
Melyik volt a kedvenc olimpiáda 4 közül?
Hát mindenki azt mondaná, hogy a Mexikó, ahol 2 nyertem, de nem, hanem a Tokiói az első. Szóval az egy komolyabb.
Miért?
Azt egy ember életében kiúrni egy olimpia, aki még nem volt kín, azért az egy más világot. Ott más emberek mozognak, és más dimenziók kezdenek el működni. Ez az olimpiai falu, az komoly hatással van az ember először. Meg hogy ide lehet menni, oda lehet menni. Ráadásul Tokióban voltam.
Mikor hívtatok először, az olimpia elején, vagy az olimpia végén?
Ezt én már nem is tudom.
Nem emlékszel rá? Már csak azért, mert aki az elején van túl a versenyen, az ugye elment a többiek.
Nem volt ilyen gond. Ami emlékszem, arra az volt, hogy mi tisztességesen láttuk az edzéseket, aztán vívtunk, amit vívtunk, és onnantól kezdve minden valahol kevertünk, valami trükkel belógtunk ide-oda.
Amoda. Mit láttál például?
Ugye akkor kosárlabda döntőt láttam.
Futballisták akkor nyerték az olimpiai.
A foci döntőt, voltam a vízipóló döntőn.
Azon is ott voltál?
Öttusa lovagláson volt. Szóval amin lehetett. Nagyon mozgalmas volt. Pici apróság, hogy bemegyek a szobámba, az ágyon van egy torta. Mondom, ez miért úró. Mint kiderült, a Japán Olimpiai Bizottság azoknak, akinek aznap volt születésnapjuk, az ágyára úgy, ahogy van, megcímkézve egy kis születésnapi tortát.
Mikor kötötték be a fejed, vagy mikor sikerült egy nőnek rabul ejtenie téged?
Hát ez gyakorlatilag a házasság, az esküvő maga, a pont, az ín, meg a pecsét a papíron, az a mexikói olimpia éve előtt történt, de ez a kapcsolat már jóval előtte. Szóval ez nyugodtan mondhatjuk azt, hogy én nem is akarok a számokat mondani, megsértődik a nevem, hogy mióta ismerjük egymást, de nagyon-nagyon-nagyon régóta.
Mekkora a család?
A család az most kezd egy kicsikét szaporodni, sajnos csak egy gyerek jött össze, ebből a cigány irodalom, amit én éltem annak idején, erre futott, egy nagy lányom van, aki most már anyuka, ő is, és két aranyos kis unoka jött össze belőle. Ő férjhez ment Olaszországba, kim volt velünk, ugye ott ment férjhez, és van rumli a familiában azért elég, nem látni őket, bár minden nyáron 2-3 hónapra azért hazajönnek. Enrico, a kisebbik, az most lett egy fél éves.
Enrico
és a Sabrina az most már 2 múlt, ő most a legtündéribb korban van, mert beszél magyarul, beszél olaszul, egy büdös szót nem lehet érteni, hogy mit mond, senki nem tudja, de megállás nélkül, hogy igazi kis olasz, gyönyörű.
Te voltál a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, mettől meddig, 80-tól?
Valahogy úgy a 80-as évektől.
Beleesett 2 olimpiai ciklus.
Én csak az egyiken voltam. Én
hát, szövetségi kapitány csak a Los
Az egy nagyon szörnyű dolog volt, szóval az én nyugodtan merem mondani, hogy a sport életem, a sportpályafutásom 2 ilyen nagyon-nagyon fekete luka, vagy fekete pontja, vagy amire nem is szívesen beszél az ember, az egyik az a müncheni lövöldözés volt, amiben hát egészen közel benne voltunk, ráadásul pont a mi versenyünk közben történt. Azt hiszem egy napot még halasztották is, vagy megszakították. Uh-huh. Nem a versenye van a baj, hanem maga a tény, hogy ez történt, és a másik pedig a Los Angeles-i olimpia, amikor így a szemedben mondják, hogy megkérdem, megyünk az olimpiára? Megyünk. Másnak mondják, hogy túl. Szóval a sport az egy olyan tevékenység, szerintem lehet, hogy baromi nagyot tévedek, és illúzionista vagy naív vagyok, ahol nem lehet mellé beszélni. Ott igaznak kell lenni, ott őszintének kell lenni, és az arról szól, hogy ott a jobbik nyer, a felkészültebb nyer. Az egy olyan világ, aminek igaz világnak kéne lenni. Most ezt mondják neked, hogy holnap mész, és én nem versenyzem, mint vezető, és akkor én kínálom versenyőket, meg gyúrok, vagy csináljátok, megyünk. Nagyon.
Te, mint szövetségi kapitány, valamennyi fegyvernemet felügyelted.
Akkor úgy volt, igen, hogy mind a 4 fegyver. Mind
a 4 vívók közül ennek? Gedővári?
Hát akkor nagyon erős volt az a csapat. A női tőrcsapat az nagyon erős volt. A Stefanek Gréti, a Kovács Edit, a Maros Magdi, volt a Gedőváriék, a Nébal gyerekek, párbajtai voltak a Kolconaiék, szóval egy nagyon jó kis, tényleg az akkori időben egy nagyon jó kis csapat volt, és ennek az embernek az életéből egy nagy álmot így kifújtak.
Félig meddig ennek is volt köszönhető, hogy te rögtön kaptál az olaszországi meghívást?
Én már nem kaptam, én szerettem volna már régebben is kimenni, csak mindig azt mondták, hogy kulcsállítás magára is szükség van, mutassa, bizonyítsa be, és jó, hát akkor csináljuk.
Miért Itália a szíved csücske volt, vagy mert Itália a vívás hazája?
Nem volt egy ilyen határozott irány, hogy az Olaszország legyen. Az volt a határozott, hogy szeretném kipróbálni valahol kint is, hogy mit lehet elérni.
Így is? Erre is gondoltál?
Sok ember arról beszél, erről nem mernek beszélni, én ezt nem szégyen, arról is gondoltam. Hát ez nagy dolgokról is lehet beszélni, nem?
Hát hogy mondjam, főleg, hogyha az ember
de az ember dolgozik,
jobban akkor megbecsülik, akkor pláne.
Úgy van, erről van szó. Szóval ez is benne volt. Benne volt az is, hogy a gyerekemnek adjak egy másik lehetőséget, hogy lássa azt, hogy másképp is lehet élni. Mert másképp lehetett élni. Abban az időben, ugye elvégeztem ilyen egyetemet, olyan főiskolát, TF-et, mit tudom én mit is, le is vizsgázgattam nagyjából mindenből. Egy dolgot valahogy elfejtettek nekünk megtanítani, hogy önállóak legyünk és gondolkozzunk. Odaadtak egy feladat, az elintéztük, de hogy kipattanjon az emberek fejéből egy szikra, azt nem is biztos, hogy jó szemmel nézték.
Ez a város Milánó és Torino között, a nevét nem tudom.
Vercelli. Igen.
Ez mi, ez egy kis város?
Vercelli egy ilyen mezőváros, egy kis város, egy ilyen 50-60 ezer lakosú kis város.
És
és vívás.
Ahol mindig volt vívó. Nem, onnan jött ez a Vercelli, hogy ott minden évben azóta is van egy párbajtőr emlékverseny, csapatverseny, mert valamikor ott jött egy úgynevezett, meg él is, egy Bertinetti família, ahol a nagypapa, a Marcello az valami igen nagy sportember, oda századforduló elején, szóval minden sportágban szuper király volt, olimpiai bajnok, ebbe is, abba is, a sok mindenbe. Az ő fia, a Franco, az vívó volt, az egy generációval idősebb nálam, én már nem vívtam vele, de ő is olimpiai bajnok volt, azt hiszem, Melbourne-be. Szóval ott volt egy kis vívó élet, aztán az valami ok folytán ott megsérült, elkezdett összeomlani, és ők kerestek egy vívómestert, és majdnem hazamentem oda.
Te már akkor beszéltél olaszul?
Nem, most se beszéltem, akkor se beszéltem, nem.
Hogy hát, mondod?
Nem, hát, hogy nem tanultam olaszul. De beszélek olaszul, de nem tanultam olaszul.
De kitűnően beszélsz olaszul.
Megértem magam, meg, hogy ne. Ha kettőnk, a lányom és közöttem kell hasonlatot tenni, akkor a lányom az úgy beszél olaszul jobban, mint az olasz. Én egy olyan jó, egyszerű, olyan súksükös olasz el tudok beszélni.
Miért nem fektetél nagyobb súlyt rá, hogyha már ilyen hosszan
ki vagy? Én akkor már egyrészt nem gondoltam, hogy ilyen hosszú, ennyi idő fog eltölteni ott. Ez azért nem
ez volt. Hogy történt különben? Mennyi időre mentél először?
Először egy olyan 4-5 éve kaptam egy szerződést. És aztán ez úgy hosszabbodott ez úgy, mert jól éreztem magam, ők elfogadtak, be tudtam illeszkedni, persze nem is nehéz abba a környezetbe beilleszkedni, mert ezek az észak-olaszok tényleg ragyogó emberek. Az az érzésem, hogy rossz elképzelés van a magyaroknak az olaszok, hogy csak énekelnek, meg szórakoznak, meg tévedés. Nagyon keményen dolgoznak, piszok keményen dolgoznak, és ugyanakkor nagyon lezserül élnek. Szóval tudnak élni.
De azért nem. Énekelnek is, meg játszanak is.
Játszanak is, szórakoznak is, de a munkában nem ismernek tréfát. Tudják, hogy azt nehéz kapni munkát, tudják, hogy azt meg kell becsülni, tudják, hogy azt el kell végezni, így nevelik a gyerekeiket is. Én azt mondom mindig, hogy egy ilyen szögletes német, meg az igazi nápolyi között a félúton van a kettőnek a csodálatos keverék ez az észak-olasz. Fantáziadús, jókedvű, életvidám, rugalmas, ugyanakkor eléggé presszív, jó náluk élni.
Ugye mondtad, hogy korábban a építészmérnök szívesen lettél volna, hát hogyha valahol, akkor az építészet csodáit Itáliában felfedezhetted.
Hát
itt Vercelliben is, vagy pedig beutaztad egész Itáliát, hát, és vannak kedves városait.
Az egész országot föntről lefelé, lentről fölfelé, ha nem is privát alapon, de hát el kell kísérem a tanítványaimat mindenféle versenyre, és azért istentelen távolságok vannak az országot, szóval lemenni Szicíliába vagy vívóverset, olyan minden innen elmenni Párizsba, talán még több is. Ilyenkor mindig egy-két nap ugye hozzá lehet cserkészni, és meg lehet nézni a dolgot. Nem tudsz olyan ocsa sarokra elmenni a Netalánával.
Melyik sajnos, a város?
Nem tudom, nagyon sok szép város van, gyönyörű. Egyik szebb, mint a másik. Vercelli speciel szerintem a világ legrandább városa. Nincs semmi.
Ott nem jellemző ez a
van,
klasszikus.
Ott is van, ott, de nem. Ez egy mezőváros. Annyit kell tudni róla, hogy Európa legnagyobb rizstermelő központja. Tehát mezőgazdaságból élnek, az egész környéket, ami egy nagyon precíz csatorna rendszer van összeszabdalva, hogy a március táján elöntik vízzel, akkor elkezd nőni a rizs, és valamikor így október táján a vizet leengedik és learatják. Ennek az a következménye, hogy ott egy négyzetméter van 5 milliárd szúnyog. Elviselhetetlen. Az ottani lakosok már megszokták, egy állandó háború folyik a szúnyogok és az emberek között, piszkosul föl vannak hálókkal, puskákkal, szolár, minden ezt, de hát nem szabad permetezni, mert akkor tönkre megy.
Tehát gondolom, hogy ahogyha 16 évig ott tartottak, akkor azért neked sikereid voltak, vagy komoly sikereid voltak Vercellében.
Igen. Mondhatom azt, hogy szerencsés találkozás volt, mert én el tudtam vinni az az érzésem, másnak kéne persze megkérdezni egy ilyen latinos viselkedést, egy kis németes precizitással, amit a Vas Imre bácsi, az én mesterem, meg mondjuk a műegyetem úgy belém vert, és ebből a kettőből én el tudtam hitetni az ottani gyerekekkel, hogy ha ezt így csináljuk, jobb lesz. Hát az elején persze kézzel, lábbal tiltakoztak egy héten kétszer edzeni, hát micsoda disznóság ez, amikor 5-6-ról beszélgettem ott nekik. Rájöttek, hogy igazam van. Másfél év után elkezdtek jönni az eredmények, és onnantól kezdve 3 év múlva Olaszország párbajtőben legeredményesebb szakosztálya lettünk. Semmi gond nem volt, olimpiai bajnokok, világbajnokok, junior világbajnok. Szóval működött a dolog.
Jó voltatok az állandó bajnokok? Vercelli?
Hát vagy férfi párbajtő, vagy női párbajtő, de úgy summázva az egészet, kialakult Olaszországban az a Vercsébe a párbajtő.
Kulcsár Győzővel, aki 2018-ban hunyt el, Molnár Dániel beszélgetett negyed századdal ezelőtt.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A Sportország Ballai Attilával. Szerdánként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Csehül végeztem az egyetemet. Közben az életutam során megtanultam angolul, németül, franciául. A szerb meg a lengyel csak úgy jött a többi mellé. Mondta 90. születésnapján L. Pap István kollégámnak a kalandos életutat magáénak mondható focista edző. Csehszlovákiával lett világbajnoki ezüstérmes. De mielőtt elhunyt 2008-ban, 95 évesen ő volt a magyar válogatott korrekordere. Ült a Dózsa, a Fradi és az MTK kispadján is, miközben egzotikus feladatokból is jutott neki bőséggel. Nem teszem fel a kérdést, hogy ki ő, inkább mondom, dr. Kalocsai Géza. 2006-ban beszélgetett vele Balogh Balázs.
Amikor beléptem a lakásba, arra voltam először kíváncsi, hogy vajon mennyit kell mennem ahhoz itt a házban, hogy lássak egy labdát. Hát nem olyan sokat kellett menni.
Labdát akar látni, akkor fel kell nézni, és ezt akkor kaptam, amikor meg volt hívva a Orbán is. Összejövetel volt, MLS összejövetel, minden éve megrendezik, és akkor engem oda ültettek az Orbán mellé, mert hát én vagyok mondjuk a legidősebb válogatott játékos, és ott akkor kaptam. Ez nekem egy disz itten tőle.
Régebbi labda nincs?
Volt már agyi labdám, de hát várjunk csak, kaptam a lengyelektől, mikor megnyertük a bajnokságot, akkor a fiúktól kaptam egy labdát, és rá volt írva minden játékosnak a neve, de azt odaadtam valami sportmúzeumba.
Arra emlékszik még, hogy mikor került legelőször kapcsolatba egy labdával?
Ja, hát gyerekkoromban. Abban az időben, amikor én születtem, hát ez nagyon régen volt, és már mint gyerekek, ugye, mint általános iskolai diák. Iskola után kimentünk a legelőkre, ugye, és ottan a koronylabdával játszottunk, mert abban az időben minden gyerek futballozott, ott kezdődött, és aztán tovább az iskola folytam már, mikor 15 éves voltam, akkor játszottam az első csapatba, betettek engem, és ott játszottam balszélsőt, emlékszem. Mert én atléta is voltam gimnáziumban. Volt egy testnevelő tanár, amik atléta volt, és én belőlem atlétát akart csinálni, de jó is ment nekem, mert hát 180 magas ugrottam, és 660-670-et ugrottam távolba, úgyhogy mind diáknak ugye az sok volt. Na de közben futballoztam is, és megerősödött a lábam ugye az ugrás következtében, és hát ugye akkor az edzések miből álltak kapura rugásból, és jó erős volt a lábam, és olyan rugásom volt, hogy mindjárt betettek engem az első csapatban, már 15 éves koromban. Na és ott végeztem ugye a gimnáziumot, ez Beregszászban volt, Kárpátaljának a magyar, akkor Csehszlovákiához tartoztam, és ott játszottam az első csapatban. Na majd leérettségiztem, és felkerültem Prágába az egyetemre, és ott az ottani diákok, magyar diákok mondták ott a Spárta vezetőinek, volt egy balszélsőjük, hogy van egy nagyon jó balszélső, próbálják. És akkor eljött a főtitkár, elvitt egy próbajátékra, én nem akartam menni, mert hát láttam a nagyon nagy csapat, úgyhogy én nem férek be, de azt mondta, csak próba jön, nem lesz semmi baj, és sikerült az első, hát olyan játékosok volt a Spártában, csehszlovák válogatott játékosok, mindjárt az első próbán sikerült, úgyhogy elmentek Beregszázba, leigazoltak, és már vasárnap játszottam is az első csapatban, na és így 5 éven keresztül a Spártában játszottam, 3 bajnokságot nyertünk, közben nyertünk Közép-Európa kupát is, egyszer a másik évben Közép-Európa kupa döntő elmentünk, de a döntőbe kikaptunk az Ausztriától. A kupát a Ferencváros ellen nyertük meg, és második évben a bécsi Ausztriával ott kikaptunk 2-re. Úgyhogy ez volt a prágai játékom. Aztán onnan elmentem Franciaországba, megvettek a franciák, ott játszottam 2 évig.
Na de hát azért még Prágában elvégezte az egyetemet.
De nem végeztem be az egyetemet, mert elvittek a franciák, és ott abba hagytam. Na és Franciaországban első évben bajnokságot nyertünk, második évben kupa döntőben benn voltunk, ott rúgtam egy gólt is, csak kikaptunk 2-1 vagy 3-1, mert nem is emlékszem. Na most ez háború előszele volt, ez 39-ben volt, és akkor azt mondták, hogy a külföldiek menjenek haza, mert máskülönben internálják őket, úgyhogy akkor én ott adtam csapatpapot, hazajöttem Beregszázba, de akkor már Beregszáz Magyarországhoz tartozott, mert 38-ban visszacsatolták, és akkor Beregszázban voltam, és Pesten megtudták, Kispestül lejöttek hozzám, hogy nem jönnék hozzá. Pában nem jövök. És ott játszottam egy évet a Kispestbe, akkor jött a Ferencváros, hogy nekik jobb szélsők kéne, látták, hogy én kétlábos vagyok. Elmentem a Fradibot, játszottam egy évet, jó ment jobb szélen is, de azért inkább a szélsőt játszottam mindig. És az Újpest jött, akkor nekik valami zavar volt a balszélén, és akkor elmentem az Újpest. Ott játszottam 2 évig, aztán abba hagytam, mert elmentem már, mint jogásznak, és elmentem bíróságra, és így fejeztem be a pályafutásomat.
Akkor ezek szerint az egyetemet az Budapesten fejezte be?
Nem Pesten, hanem Szegeden, Szegedi Egyetemre, ott az államtudományi doktorátus szereztem. Na mostan a következő a Ferencvárosban játszottam, nem dolgoztam, és akkor gondoltam, hogy hát megcsinálom még a jogit is, és különbözeteket tettem, 4 különbözetet, és akkor megcsináltam a jogi doktorátust is. És akkor Újpestet abba hagytam a futballt, és elmentem a járásbíróságra, kineveztek Ungvárra. Ott pedig Ungváron a bíróságon voltam, mint joggyakornok, de a polgármester egy Pesovnyik nevű volt, aki valamikor Szombathelyen futballozott, nagyon jó futball, és megtudta, hogy ott vagyok, és akkor jött, hogy menjek az UAC, Ungvári UAC-ot, hogy edzem. De hát mondom nekem a bíróságban, azt mondja, te attól edzheted a csapatot, na és ott kezdődött az edzői pályafutása, mert megnyertük a bajnokságot az Ungvári, és bekerültünk az NB1-be, de akkor jöttek az orosz bombázók, úgyhogy az első meccs lett volna egy szombathelyi csapattal, és délben lejöttek a raták, és szétlőtték, ott ültek, már nem emlékszem, hogy hitták a szállodát, és lebombázták, ugye az edzőnek a vesét eltalálták, az egyiknek a lábát, úgyhogy vége vett a bajnokságnak. Tehát nem kezdtük meg a bajnokságot az NB1-be, és akkor jött a háború, és stb.
Azért elég gyorsan átugrottunk ezen az aktív pályafutáson, hát azért belefért ebbe még 2 ország válogatottsága is.
Persze, hát aztán még voltam ugye válogatott is, Csehszlovákiában voltam 3-szor válogatott, és a 34-es világbajnokságra is kikerültem, 18-as éveim voltam a balszélső ketten voltunk a Szláviának a bal szélsője, az volt az állandó, én voltam a tartaléka neki. Úgyhogy ott is voltunk, másodikok lettünk a döntőt, játszottuk az olaszokkal, kikaptunk 2-1-re. Ez volt a csehszlovák.
És a magyar?
Hát aztán Magyarországon is játszottam.
Közben itt a felesége behozott nekem egy medált, egy érmét, és ez még az 1934-es világbajnokságról való?
Ez a, nézem csak. Igen, ez az izé. Ugye cseszlő, de ma nem látom. Igen. Na, Magyarországon a Kispestben, amikor játszottam, akkor még nagyon jól ment a játék, és a kétszer voltam válogatott.
Kikkel játszott akkor együtt a magyar válogatottban?
A magyar válogatottban? Már Kincses volt a jobb szélső. Aztán, tudom, Sárosi doktor volt a center. Sajnos van, kihagy az agyam, és én voltam a bal szélső. Polgár volt a centerhalf, balhalf, a Lázár. Hát szóval ezekre, mert Csikós, de ott volt az kapus, úgyhogy ezekkel játszottam. Az első meccsünk az Svájc ellen volt, 3-0-ra nyertünk, a második válogatottam, az pedig a német és az osztrák vegyes csapat ellen, Berlinben ott döntetlen volt, 2-2-t játszottunk.
Az 1938-as világbajnokságra nem tudott kijutni a magyar válogatottal?
38-ban én Franciaországban játszottam akkor, és emlékszem, Lille-ben volt a magyar csapat, ott tréningeltek, ott edzőjük, a Schaffer volt, emlékszem az edzőjük, de hát én akkor cseh állampolgár voltam, úgyhogy akkor nem játszottam.
A magyar válogatottban miért nem tudott többször szerepelni?
Hát megmondom, a helyzet az, hogy már én elég idős voltam már akkor, és akkor jól ment, mikor hazajöttem. Még a Fradiba is jól ment, bár jól játszottam, de voltak jobbak, hát ez az igazság.
Akkor az edzői pálya az úgy hirtelen véget ért Ungváron. Mikor folytatódott?
Ez a háború után menekültem a katodaságtól, ugye leléptem, aztán visszamentem Beregszárdba, de akkor már oroszok lettek, és onnan eljöttem, nem akartam ott maradni, eljöttem Pestre, hogy bíróságra vissza akartam menni, és sikerült is, visszavettek a bíróságra, de olyan kevés fizetésünk volt, és az asszony, a feleségem is menekült onnan Beregszárdból, albérletben laktunk, kisgyerek volt, hát olyan kevés volt a fizetés, hogy hát alig bírtunk megélni, és közben menekültünk, tehát Szárohába jöttünk el. És akkor találkoztam Sebes Gusztival, emlékszem egyszer.
Ugye ő volt a sikeredzője a válogatottnak.
Azt mondja, Géza, mit csinálsz itten? Ez 47-ben volt. Azt kérdezi, mit csinálsz itt? Hát mondom, itt vagyok, visszavettek a bíróságra. Azt mondja, mennyi fizetésed van? Hát mondom, 450 forint. 450 forint, hát hogy tudsz megélni? Hát mondom, nagyon nehezen, hát mit csináljunk? Mondom, ott maradt minden Beregszárdban, mindenünk el kellett jönni, menekültünk onnan. Azt mondja, ide figyelj. Tudom, hogy te jogász akarsz lenni, de ebből a fizetésből nehéz megélni, én adok neked egy tippet. Gyere te edzőnek, olyan nagy tudású játékos voltál, hogy biztos jó edző leszel. Nyíregyházán éppen kértek tőlem egy edzőt, itten te 450 kapsz és egy lakást is fizetsz, ott kapsz 2000 forintot, és kapsz lakást is. Úgyhogy akkor orvosan élhetsz. Hát mondom, hű, ez jó lenne, mondom, de hát azért tanultam. Hagyd a fenébe, olyan jogász, mint te van itt nagyon sok, de olyan edző, mint te leszel, biztos kevés lesz. Hát szumma szumárom, megbeszéltük az asszonynal, elmentünk Nyíregyházára. Ott hagytam a szakmámat, és edzősködtem. Onnan azt elmentem Pápára, ott voltam 3 évig, onnan Debrecenben ott voltam 1 évig, akkor elmentem Szegedre, akkor ott egy nagyon jó csapat volt, a Szegedi Honvéd, és a vidék legjobb csapata volt NB1-ben, de 1 év után feloszlott, és akkor Peste hívtak ide fel a Tuxamhoz. Tudom, Dicker volt, értem, ő volt a vezetője a csapatnak, és olyan jól szerepeltünk, hogy az első... Te hogy hívták azt a csapatot?
Vasas edző.
Ja, vasasizó. Ott voltam 2 évig, és akkor jött a világbajnokság, de nagyon jól szerepeltünk, és akkor a Sebes engem, mint a legjobb fiatal edzőt kivitt az 54-es világbajnokságra. A vasasizóból még elmentem Pécsre, még ott voltam 1 évig, és akkor 54-es világbajnokságra kivitt, és onnan aztán külföldre mentem.
Akkor ön átélhette azt, amiről mi csak hallunk fiatalabbak, hogy mi történt ott a világbajnokságon. Ugye mindenki azt várta, hogy a magyar válogatott aranyérmes lesz, és nem nagyon sok hiányzott hozzá.
Hát nem sok hiányzott, de az biztos, hogy mi voltunk magasan a legjobbak, mert megvertük Uruguayt, amelyik a legnehezebb volt, meg a Brazil, ezt a kettőt, csak hogy ez pénteken volt az Uruguay elleni mérkőzés, 2-szer hosszabbítás volt, és vasárnap játszottunk a németekkel. Na most én, mint megfigyelőt, engem küldtek a német csapatot megfigyelni, az osztrákok ellen játszottak, és a németek lelépték valami 6-1-re az osztrákokat, pedig az osztrákoknál az Oswirk, meg Hanapi, ezek a nagy játékosok játszottak, de a németek olyan erőben voltak, hogy lelépték az osztrákokat, és én hazajöttem, akkor épp vacsoránál voltak, és mondtam a Sebesnek, hogy bajok lesznek, mondom, mert nagyon erős a német csapat, borral lelépte. Na és én akkor leírtam, pontosan megírtam minden Sebesnek, hogy volt, mint volt, de akkor láttam, hogy a csapat nagyon le volt törve, mert a Uruguay ellen 2x15 percig hosszabbításba játszottak. Emlékszem, a Grosics egészen ideges volt, borzasztó. 2 nap múlva volt a döntő. És közben esett az eső, ami az előlétileg ugye az nagyon fontos volt, számít a sikos talajon, és hát ugye Puskás is, hát Puskás lerúgták a németek az első meccsen, és vállalta a játékot, de már jó volt a lába, úgyhogy vállalta a játékot, persze félt még, de mindeset a játszott, már vezettünk, nem tudom, 20 perc alatt már 2-0-ra vezettünk, de 5-0-ra vezethettünk volna, mert olyan helyzeteket hagytunk ki, első fél időben leléptük a németeket, de a második fél időben azt a németeknek az erőléte az jobb volt, és kiegyenlítettek. Most rúgtunk egy gólt, ami szabályos volt, de a bíró meg is adta, de a partjelző az nem adta meg, azt mondta, hogy offside volt a Puskás, pedig hát nem volt offside, mert a Bozsik az hosszan ívelte a labdát, és mire a Puskás levette, már a védő mögött volt. Az elrúgás pillanat a Puskás még itt volt, tehát a elrúgás pillanata, úgyhogy a bíró jól látta, de hát hajlott arra, hogy a partjelző lestintint, és így kikaptunk.
Sokan akkor azt gondolták itt, meg azóta sem tisztázták magukban ezt a dolgot, hogy nem véletlen volt ez, hogy kikapott a magyar csapat.
Ez erőnét volt.
Itt ugye belekeverték a politikát.
Nem volt ott politika. Hát én tudom, ott voltunk, nem volt politika. A másik fél időben jobbok voltak, nem adták meg a gólt, és ha kiegyenlítünk, akkor lehet, hogy... De az első fél időben 5-0-ra vezethettünk volna, szóval amíg erőnk volt, addig leléptük őket.
Nagy volt a letargia a csapaton belül?
Borzasztó le volt törve az egész csapat. Hát biztosra mentünk, hogy mi leszünk a világban. Hát nem a németek voltak a legjobbak, ott nem ők, a brazilok meg a uruguayok voltak a favorit, és mind a kettőt mi legyőztük. Az is még, hogy ők dopingot használtak a németek, mert habzott a szájuk a játékosoknak. Habzott. Úgyhogy hát a játékosok, mikor jöttek le a hízék, mondták, hogy habzott a szájuk. Na jó, de hát ez már nem tartozik, ugye.
Nyilván méltán ünnepeljük ezt a válogatottat, mert azóta sem volt még csak megközelítőleg hasonló siker sem, mint akkor. Ez a válogatott bizony alig-alig mert hazajönni Magyarországra. Sokan úgy gondolták, hogy talán jobb is volna, ha nem jönnének Magyarországra.
Hát muszáj volt hazajönni, ugye emlékszem. Rákosék vártak minket a Tatabányán, ott szálltunk le, ott volt a vacsora, ott Rákos is, ott volt az egész vezérkar, ott fogadtak minket, sajnos nagy volt a lehangoltság.
Mit szólt hozzá Rákosi?
Nem lehangolóan beszéltek egyáltalán, úgyhogy elismerték azt, hogy ugye hát második hely az is csak második hely. Hát oda voltunk mindnyájan, de hát hiába, ilyen a futball. Futballban soha nem lett pontosan megjósolni, hogy mi lesz az eredmény. Sokkal jobbak voltunk, de hát hiába.
Az ön edzői pályájában mennyire volt meghatározó ez a világbajnokság a későbbiekre nézve?
Hát annyiból jobb volt, hogy mindjárt ott volt egy menedzser, egy párizsi menedzser, és az mondta nekem, hogy kivisz engem Magyarországról a belgrádi partizánhoz. Persze nem volt olyan könnyű kimenni, mert nem volt, hogy felülök, és van, hanem hát ki kellett kérni, ugye, és diplomáciai úton kellett menni, mert mi nem engedték ki senkit. Kimentem a belgrádi partizán, ott voltam egy évig, onnan aztán mentem Belgiumba, ott voltam 3 évig, bajnokságot nyert.
Melyik csapatta?
A Standard Liège-nél. Oda mentem, akkor került fel az NB2-ből az NB1-re, és 3. évre már bajnokságot nyertem velük, úgyhogy haza kellett jönni, mert én csak 2 évre kaptam engedélyt. A 3. évet már a saját számlámra vállaltam, de Hegyi Gyula ugye megengedte, hogy még visszamegyek 3. évre, de utána azt mondja, hogy már tovább haza kell jönni, nem lehet tovább mint lenni, mert az ávó nem enged. És hát itt folytattam azt az edzői pályafutásomat egy darabig, és utána a lengyelek kikértek, innen mentem, hogy is volt az? Ja, az Újpestnél, én hazajöttem az Újpesthez, akkor az Újpestről elmentem Algériába, az ottani államelnök az ellen, én futballoztam Franciaországba, a Ben Bella ellen, és ő megtudta, hogy itt vagyok, és akkor kikért a Magyar Szövetségtől, és ott voltam 2 évig. Hazajöttem, és akkor jöttek a lengyelek, kikértek, ott voltam 4 évig, 2 bajnokságot nyertünk. A negyelektől hazajöttem, a Ferencvárosnál voltam 1 évig, bajnokságot nyertünk akkor, aztán Ferencvárostól mentem a Videodotonhoz, onnan az MTK-hoz, és aztán az MTK-tól nyugdíjba mentem, de nem hagytak sokan, mert hívott a szövetség, hogy Pakisztánból kérnek egy edzőt, aki tud angolul, és akinek neve van válogatott. Hát, hogy nem-e vállalnám el? Hát, mondom, megbeszéltük az asszonya, menjünk, és elmentünk, ott voltunk 1 évig, hazajöttünk, akkor megjöttek az egyiptomiak, hogy Egyiptomba kéne, és elmentünk Egyiptomba, 2 évig ott voltam, nacionálnál 2 bajnokságot nyertem, de mondom, most már nem, mert már 70 éves voltam, mondom, most már ez elég lesz ebből. Mert már éreztem, hogy szédültem néha meccsek után, mert az araboknál ott aztán, ha véletlenül kikapott a csapat, akkor borzasztó volt, akkor az embert leköpték, meg mit tudom én, de hát ez olyan csapat volt, hogy mondom, 2 évig bajnokságot nyertünk, kupát nyertünk, úgyhogy nem nagyon köbdöstek, de imádtak ottan.
Az volt az utolsó állomás?
Az utolsó állomás, 2 bajnokságval, egy kis kupával a zsebembe befejeztem a pályafutásomat.
Utána már nem próbálták meghívni?
Már 70 éves voltam, úgyhogy nem, már örültem, hogy megúsztam, hogy nem kaptam a szemifarktust, hát ott a borzasztó, minden meccset nyerni kellett, és hát nem mindig sikerült, ugye azért, ha bajnokságot nyert, akkor is volt, hogy néha kikaptunk, akkor pedig nagyon keserves volt a helyzet, úgyhogy megúsztam évbőrrel az edzőséget.
Összeszámolta, hogy a pályafutása során összesen edzőként hány bajnoki címet nyert?
7.
Játékosként?
Játékosként a prágai Spartában 3 bajnokságot, aztán Lille-be 1 bajnokságot, a Fradiba 1 bajnokságot, úgyhogy ennyit nyertem.
Melyik volt a legnehezebb?
Bajnokságot mindenütt nehéz nyerni. A legkönnyebb volt a Ferencvárosnál, itt valami 11 pont különbséggel nyertünk bajnokságot.
A magyar játékosok nevét a világbajnokság után tényleg mindenütt tudták, ismerték, vagy ez csak egy legenda volt?
Még Pakisztánban is ismerték, Puskás, meg Bozsik, meg minden, mindenkit ismernek. A magyar csapatnak olyan híre volt a világban, akárhol járt az ember, mindenütt Hidegkuti, Puskás, Bozsik, mindenütt ismert.
Akkor ez önnek is jót tett, mert gondolom elmesélte ott, hogy kint volt a válogatottal, ahol járt.
Hát tudták is, hogy én ki voltam, persze, hát azért engem nem csak úgy vittek, hát tudták, hogy ki voltam, és hát megvolt nekem a nevem.
Ebből a szép felsorolásból talán egy valami hiányzik, hogy a magyar válogatott kispadján nem ült.
Igen, hát ez nem akarom folytatni, mert...
Szóba került, hogy szövetségi kapitány legyen?
Nem izélem, mert volt egy kis politikai dolog.
Nem lehet tudni, hogy mi?
Szóval az volt a helyzet, hogy tudtam, hogy egy játékos ki akar menekülni, és nem jelentettem. És volt, aki a rendőrségnek megmondta, hogy ki volt ott, kérdezték, kit volt a kalocsai megjegyzés, és akkor engem elvittek és leinternáltak. És 6 hónapot ültem, csak azért, mert nem jelentettem, hogy valaki menekülni akar. És ez bele volt írva az én izémbe, hogy internál voltam, és akkor már mindenütt, már el voltam faragva. Nem adtak engedélyt se, úgyhogy a sebesnek köszönhetem, hogy ő elintézte, hogy azért engedélye volt. De hát már nem lehettem fejes, hogy úgy mondják.
Akkor talán ezért is volt ennyit külföldön edző?
Hát aztán, mikor volt ez, várja, hol voltam? Jaj, a Nyíregyházán volt, igen. Jöttem fel Pestre is a szövetségbe, ott volt a beszéd, ugye arról, hogy ez megy, az megy, és én nem jelentettem.
Ki volt ez a játékos, emlékszik még?
Nem tudom, hogy ki volt ott. Hát többen voltak ottan. Összegyűltünk, ott beszélgettek, hogy ez megy, az megy. Akkor másnap elvittek engem. Emlékszem, mikor kijöttem az internáló táborból, akkor mentem pápára, edzőrpápába. Volt mindenkiről, ugye az OTSH-ba egy lap, és rá volt írva, hogy Kalocsai internálva. De azt nem mondták, hogy miért, csak hogy internálva. Azért nem jelentettem, mindegy. Azért 6 hónapot, és utána jelentkezni a rendőrségen, és meg voltam bélyegezve. Hát azért nem lehetett itt.
Hova internáltak?
Itt voltunk, a dél-budai laktanyában voltunk 6 hónapig. Utána volt Recsk, utána volt. Még szerencsé, hogy nem vittek oda. Sokat oda vittek onnan, de engem mindjárt kiengedtek.
Mikor került le ez a papírról, vagy ez még a mai napig is rajta lehet?
Mikor forradalom volt, akkor kioszták a papírt. És ott láttam, hogy rá voltam mérnök.
Rengeteg országban járt, és nagyon sok játékossal találkozott. Más típusú játékossal, mint a magyar játékosok. Azt hiszem, hogy kevesen tudják azt, hogy miért futhatott el így Magyarország mellett a futballvilág.
Hát én olyan országokban jár, ahol nagyon nagy volt, például a belgrádi Partizán, hát az majdnem olyan volt, mint a Nagy Honvéd. Bobek, Zebec, Milutinovic, ezek játszottak ottan, úgyhogy nagyon nagy csapat volt, és nekem olyan tekintélyen volt, hogy kihagytam a legjobb játékost is, és nem is akartak elengedni, csak olyan rossz volt a fizetés, nem lehetett hazaküldeni, mert akkor nem volt a bank, úgyhogy onnan kimentünk Belgiumba. Emlékszem, még a Titónak a szársegéde keresett engem, hogy maradjak, és rá akartak bírni, hogy maradjak tovább, de nem akartam maradni, mert hát anyagilag nem volt érdekes.
Belgiumban ott milyenek voltak a játékosok?
Olyan jó csapatot csináltam, Ifiket neveltem fel, azokkal nyertünk bajnokságot 3. évben, és akkor emlékszem, az Anderlecht, a másik a rivális, az elnöke eljött hozzám, hogy menjek át hozzájuk, mondjam meg, hogy mennyit keresek, ő a duplájáját adja nekem, hogy menjek át. De hát mondom, nem lehet, mert haza kell mennem, mert hát a fiunk itthon volt, úgyhogy nem lehetett, nem engedték ki valakinek, itthon kellett lenni, haza kellett jönnöm. Utána egy év múlva jött megint a Standardnak a főtitkár, hogy menjek vissza, meg követelnek vissza, mert rosszul ment a Standardnak, de nem akartak kiengedni. Itt nem, azt mondjam, Kalocsairak szükség van.
A 3. évezred első éveiben készült Aranyemberek című portré sorozat 4 adását elevenítettük fel az elmúlt 2 órában, utoljára dr. Kalocsai Gézát hallhatták. Terveink szerint más alkalommal is idézünk majd ebből a sorozatból a visszajátszásban. Remélem, önök számára is kellemesen telt el ez a délelőtt, ezeket a beszélgetéseket hallgatva. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a 2 társ szerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.
Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kész egész. Mit adhatnék én a világnak? Ami van nekem, másnak meg nincs, amitől minden ajtó kinyílik, még az is, amin nincs kilincs. Hogy lehetnék olyan varázsló,
az én hangom meg halkan szól, mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból. Én a világnak mit is adhatnék magamból?